Persona. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső és Dani.
Sziasztok!
A mai napon egy nevezetes témáról fogunk beszélni, ez pedig az internetes céghirdetők témaköre. Na most, hogy hangsúlyozzuk ennek a témának a jelentőségét. Nekem személyes élményeim vannak ehhez a témakörhöz fűződően. Ez csalókról szól. Olyan csalókról, akiknek a csalásához és a család tevékenységéhez mind a rendőrség, mind a gazdasági versenyhivatal áldását adja, és ezt be is fogom tudni bizonyítani, ugyanis egyfajta oknyomozó megközelítéssel próbáltam egy ilyen ügyet idézőjelesen felgöngyölíteni, tehát minden létező, mint ahogy a Mi folyik egy gyöngyösön videóban az úri ember minden létező felületen feljelentettem őket. Nem azért, mert dongalában van a gyereknek, hanem mert egész egyszerűen meg akartak károsítani, sőt, talán egy alkalommal meg is károsítottak, még nagyon az elején, de éreztem, hogy a szürke zóna velejében vagyok, és lényegében ez a téma adta az egész apropóját úgy általában a szürke zóna podcastnek. Én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, és amikor ezzel foglalkoztam, akkor fogalmazódott meg bennem igazán, hogy van ez a szürke zóna, hogy ez egyre tapinthatóbb téma, és hogy erre rá lehet világítani minimális jogi ismeretek birtokában is akár felismerheti az ember. Úgyhogy erről fogunk beszélni a mai nap.
Én meg több mint valószínű, hogy egy kicsit hátradőlök, és mondanám, hogy pattogatott kukoricát eszek, de hát az behaladszana a mikrofonba. Nyilván megpróbálom majd én is hozzáadni a saját kis fűszerezésemet a kérdéshez. Tehát ez Rezsőnek személyes, úgyhogy átadom neki a szót, és nyugodtan fejtse ki a témát a végéig.
Köszönöm. Az adásban hangfelvételeket is be fogunk játszani, ezek a hangfelvételek többnyire olyan felvételek, amiket én készítettem, amikor is csalókkal beszélgettem, és részleteiben fogjuk kielemezni az egészet. Érdekes lesz egyébként. Egy valamit tisztázunk, én nem azért jelentettem fel ezeket a csalókat, mert egy ilyen posztkádári személy vagyok, hogy valakivel bajom van, akkor egy dolgom van, hogy feljelentem őket. Nem is igazán jelentettem még föl rajtuk kívül senkit, és őket sem azért jelentettem föl, mert azt éreztem, hogy itt ezt nem szabad hagyni, ezeknek utána kell menni. Már az első pillanatban éreztem azt, hogy ebből sok minden úgy nem igazán lesz. Úgy éreztem úgy a zsigereimben, hogy ezt a rendőrség is futni hagyja ezeket, a gazdasági versenyhivatal pláne, na de hogy az egész egyszerűen muszáj, hogy vizsgálat tárgya legyen, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az epizód keretein belül ki tudjuk tárgyalni. Azt is tisztázzuk, hogy konkrétan hatósági határozatokból fogok idézni, és lehet, hogy az elég sok műsoridőt időt elvesz, de ez ne tántorítson el senkit az epizódtól, mert ez nem szokásunk egyébként, de ennél az epizódnál azt érzem, hogy megérdemli a témakör az alaposságot, meg azt, hogy körüljárjuk a dolgot. Tehát lehet, hogy néha egy kicsit fenn lehet akadni ezeken a dolgokon, de lássátok azt, hogy ez nem, most nem egy hatásvadász epizód lesz, egyébként sem szokott az lenni, de igyekszünk mindig minél inkább tömörebben kommunikálni ezekre a témákról, most lehet, hogy egy kicsit eleresztjük magunkat.
Meg hát végül is, hogyha most azt nézzük, akkor ez tényleg egy kicsit közelebb van már a házunk tájához. Itt most nem amerikai nagy cégekről beszélünk, meg hasonló nagykutyákról, hanem azért tényleg itt még a mai napig szerintem bárki érintett lehet közülünk is Magyarországon.
Így van. Egy nagyon érdekes esetről beszélünk. Ez a céghirdetők témakör. Ki fogom fejteni a saját példámon keresztül, de azt szeretném mindenek előtt tisztázni, hogy nagyon sok információt anonimizálni fogok, ennek egy oka van. Nem is feltétlenül a személyes adatok védelme, nyilván mindenkit megillet a személyes adatok védelme, de alapvetően egy bűnözőt nem feltétlenül kellene eltitkolnom ő esetében a bűnözői minőségét, mert ugye onnantól kezdve, hogy valakiről kiderül, hogy bűnöző, már nem tud engem beperelni, mert megrágalmaztam azzal, hogy bűnöző, mert bűnöző, tehát beigazolódott a dolog. Viszont ők hivatalosan nem bűnözők, bár csalnak, tehát csalást követnek el, nyilván szabálysértés kategória, De a, mondom, a hatóságok nem mondták ki, hogy ők bűnözők, hanem azt mondták a hatóságok, hogy nincs itt semmi látnivaló. Parádés egyébként. Elmesélem az első alkalmat, amikor átvertek engem. Ez nagyjából 5 évvel ezelőtt történt. Tudni kell, hogy az én családomnak a birtokában van egy edzőterem. Ezt az edzőtermet most Gerilla Gymként fogom meghivatkozni. Ez egy álnév, de értem szerint nem szeretnék konkrétumot mondani. Ez nem egy olyan edzőterem, mint a nagyobb edzőtermek, ahol jönnek-mennek az emberek, és használják az eszközöket, ez inkább egy ilyen tornaterem, egy bérelhető tornaterem, és ugye csoportos foglalkozásokra edzők szokták kibérelni, tehát nem klasszikus értelembe vett edzőterem. De egy a lényeg, hogy emögött ugye van egy jogi személyiség, és ennek hatalmas jelentősége van egyébként, később kiderül, hogy miért. Van az edzőtermünk, csináltunk hozzá honlapot, regisztráltuk Facebookon, micsoda, megpróbáltam, ugye én időben besegítettem ebbe, hogy így a marketingét vigyem meg, hogy így megismerjék az emberek, és megpróbáltam minél inkább minden létező felületen, ahol csak lehet, ott regisztráltam. Na és így érkezett el hozzánk ezen a módon egy telefonhívás egy titkos számról. Egy férfi érdeklődött, hogy a Gerilla Gym képviselőjével beszéle. Mondom, igen. Azt kérdi, hogy érdekelne minket Google optimalizált hirdetési lehetőség. Kértem, hogy magyarázz el, hogy ez most mit akar. Elmagyarázza, hogy ennek a segítségével nagyobb valószínűséggel lehet majd rátalálni az edzőteremre az online térben. Na most szeretném hangsúlyozni, hogy 5 évvel ezelőtt történt. 5 évvel ezelőtt magam is digitális analfabéta voltam. Azzal, amivel most foglalkozom, az a közelemben sem volt, még teljesen mással foglalkoztam, úgy voltam vele, hogy engem az informatikával hagyjanak, ugye konkrétan Dani, te csináltál meg nekem mindent, lényegében te telepítetted a Windows-t is.
Próbálkoztam.
Igen, tehát, hogy abszolút nem éreztem érintve magam az ilyen témakörben, és nem is méltattam arra ezt a helyzetet, hogy végig gondoljam, mert már ott megakadtam, hogy Google optimalizált hirdetési lehetőség. Tehát ez nekem túl informatikai volt. És akkor mondtam, hogy hát nem, köszönjük, mert nem igazán értem, hogy mi a franc ez. Felhívták az édesanyámat is, aki ugye végsősorban a tulajdonosa ennek az edzőteremnek, és hát az ő telefonszámát is megadtam, hogy szerződéskötés, egyeztetés ott tud működni. És akkor ő is engem ugye felhívott, hogy akkor mi a franc ez, hogy akkor valami hirdetési felület, és mondom, nem tudom, egész egyszerűen, hagyd a francba. Eltelt egy kis idő, megint hívtak. Csak most már azt állították, hogy már megállapodtak valakivel a családban, és hogy már csak le kell papírozni, már ki kell fizetni, de hogy ez egy nagyon jó hirdetési felület, és hogy a Gerilla Gymnek a neve és az elérhetősége, az föl fog kerülni a Google-ra a lényegében, és hogy ha oda fölkerül, akkor nagyobb eséllyel fogják megtalálni, és tudod, ilyenkor az embernek, aki abszolút nem járatos az információ technológiába, az a benyomása, hogy hát jó, hogyha nyilván mennyibe került, kérdeztem, 30 ezer. De hogy örök időkre. Most befizetek egy 30 ezeret, és határozatlan időtartamúvá válik a szolgáltatás. Jó, mondom, oké. Okay. Tehát az volt a benyomásom, hogy 30 ezer forintért, tehát lényegében befektetünk a marketingbe, ők azt állítják, hogy így nagyobb eséllyel fogják megtalálni az edzőtermet, minek után abszolút járatlan voltam ebben a témakörben. Az volt a benyomásom, hogy végül is ez úgy nagyjából arányban lehet. És jóhiszemű is voltam, jóhiszeműségem arra engedett következtetni, hogy ez az állítás, hogy ők már megállapodtak valakivel, ez valami milyen kis trükközés, nem feltétlenül az átverésemre irányul, hanem egy kicsit úgy a szerződéskötési hajlandóságot próbálta úgy indukálni, és így mondtam anyámnak, hogy hát akkor gondoljuk végig, hogy mi ez. És akkor kértem egy ilyen ajánlatot, hogy akkor ez mit akar ez a szerződés. És akkor elmondják, hogy Google optimalizált hirdetés, Google Maps megjelenítés, GPS koordinációs rendszer, és ezért csak 30 ezer forintot kérnek. És ezek mondom, semmit nem mondtak nekem ezek a hangzatos kifejezések, és ezért mondtam anyámnak, hogy hát figyelj, hogyha gondolod, 30 ezer forintot ez neked megér, akkor belemehetünk, akkor kikerül az internetre az elérhetőségünk, ez biztos jó. Oké, és édesem, lebeszélte velük, kijöttek ettől a felülettől, mert hogy ez a egészen pontosan a cégadat nyilvántartó kifejezést használták erre a felületre, hogy ott lesz rögzítve. Kijöttek, hoztak egy ilyen bianco szerződést, ott volt rajta a cégüknek a neve, a anyámék megkötötték, mentek, ennyi. Gondoltam, akkor most ezután következik az, hogy akkor úgy megindulnak a találatok a Google-in, uh-huh. Tehát hogy hamarosan a Guerrilla Gym-et úgy nagyobb arányba fogom megtalálni a Google-in, meg hogy többen fognak keresni minket, de hogy így nem. És így nem jöttek ezek a megkeresések. Akkor már megnéztem ezt a felületet magamnak, hogy akkor ez most mi a franc? Egyébként jó hülye voltam, hogy addig nem csináltam meg. És egy ilyen rendkívül, de egyébként ez a sztori arról is szól, hogy ne viselkedjél, és mondom, abszolút vállalom érte a felelősséget, hogy hülye voltam, de legalább most körbe tudom járni ezt a kérdéskört. És akkor megnéztem ezt a cégadat nyilvántartót, és egy ilyen hótszínvonaltalan, ilyen ízléstelenül felépített HTML oldal volt lényegében. Olyan volt, mint az ilyen startlap.hu, tudod? Tehát, hogy ami basszus, már amikor létrejött az internet, már akkor idejét múlt volt, meg akkor abszolút nem naprakész technológia mentén alakították ki, nem vették figyelembe azokat a szempontokat, amit egy mai honlap kialakításánál már figyelembe vesznek, és így éreztem, hogy így basszus, ezért volt 30 ezer forint? Hmm. Jó, mindegy. Amit megígértek. Hát nyilván csak takar már az valamit, hogy Google Maps megjelenítés, meg GPS koordinációs rendszer. Mint kiderült, semmit nem takarnak ezek a kifejezések, mert hogy egyébként ezen a felületen, ezen a cégadat nyilvántartón lehetőség volt a cégednek, esetünkben ugye az edzőteremnek, a kialakított profilt azt szerkeszteni, és akkor így megadhattál lényegében keresőszavakat, így rögzíthettél. De mint kiderült, totálisan feleslegesen, mert egyszerűen annyira silány minősége volt az oldalnak, és annyira színvonaltalan volt, és annyira régi megoldásokat alkalmazott, hogy akárhanyadik oldalra lapoztál a Google-ba, soha nem adta ki azt, hogy Guerrilla Gym cégadat nyilvántartón elérhető. Aha. Tehát egyszerűen nem. Tehát beírtad, hogy Guerrilla Gym, és a 10. oldalnál tartottál, már a csehszlovák honlapoknál jártál, de ezt a HTML oldalt, ezt akkor se adta ki. És akkor jött a felismerés, hogy hát minket átcsesztek. Nagyon gáz volt, nagyon dühítő egyébként, mert mégis csak 30 ezer forint, az valakinek egy elég komoly összeg. Mi nekünk ugye ez akkor az volt a benyomásunk, hogy ez majd megtérül, de hát már a saját bőrömön is éreztem, hogy ez nem térül meg. Na, jó van akkor, miután túl voltam pár Google search-ön, így rámentem arra, hogy akkor mit lehetne kezdeni ezzel a dologgal. És ugye megnéztem a szerződést. Magát ezzel a céggel kötött szerződést. Uh-huh. És hát ott értek először is a felismerések, hogy mekkora hülye voltam. Ugyanis megnéztem a szerződést, megnéztem a felületet is. A szerződésen szerepelt egy név, ez a TTS Care névre hallgatott, gyorsan rákerestem egy ilyen ingyenes céginformációs szolgáltatásban, és ott kiderült, hogy kényszertörlés alatt áll. Tehát ezek a mocskók úgy kötöttek velünk szerződést, hogy már kényszertörlés alatt voltak. Ugye a kényszertörlés az egy cégjogi aktus, amikor is a cég nyilvántartásból a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 5. törvény szerint lényegében a bíróság elrendeli, hogy a céget megszűnnek kell nyilvánítani. Adott esetben ugye jogutód nélkül szűnik meg. Egy a lényeg, hogy gyakorlatilag megszűnik létezni az a cég, akit kényszertörlés alá vonnak. És ugye onnantól kezdve, hogy te jogi személlyel szerződsz, te csak a jogi személy után tudsz menni. Bárki lehet ott természetes személy, ugye mondom sem kell, a jogi személy az nem az ügyvéd, az nem az ügyész, ezt rendszeresen félreértik egyébként az emberek. A jogi személy az a cég, az intézmény, uh-huh. ami nem egy magánszemély, nem egy természetes személy, mint te vagy én, hanem például a cég, amit mondtam. Tehát jogi személyiséggel rendelkezik. Uh-huh. És egyébként az, hogy kényszertörlés alatt van egy cég, az alapvetően nem képezné akadályát annak, hogy a hatóság az eljárása alá vonja. Fel tudom idézni az adatvédelmi hatóságnak a Robinson Tours ügyét, amikor is egy már kényszertörlés alatt álló, vagy már egy megszűnt céget is megbírságolt az adatvédelmi hatóság. De magánvádas ügyekben teljesen másról beszélünk. A magánvádas ügyekben, amikor ugye kell valaki, aki kezdeményezi a feljelentést, aki megteszi a bejelentést, ott ugye a hatóságok előszeretettel kapaszkodnak bele abba az információba, hogy hát már nem létezik a cég, hát hova menjünk utána. És végül is igazuk is van, mert elég sok szempontból meg lehetne ragadni azt a dolgot, hogy miért ne tudnak utána menni, de azért mi megérezzük, hogy azért a cég mögött vannak emberek, oda tovább lehetne menni, de látni fogjuk majd ebből az esetből, hogy egy csomószor a hatóság már csak azért se szeretne foglalkozni ezzel, ha már így lekeverheti az egészet, hogy hát megszűnt a cég. Megnéztem a felületet is, ahol regisztrálva voltunk. Ott nem volt cég megjelölve, tehát nem szerepelt ez a TTS-kér, ami egyébként takarítással foglalkozó szerv, tehát egy takarító céggel szerződtünk le online felület, hirdetési felület biztosítására. A felületen mindössze annyi szerepelt, hogy best online work. És ugye ez ilyen cégjelleget sugall, de legjobb esetben is csak egy fantázia név. Tehát emögött valójában nincsen személyiség, nincsen jogi személyiség, emögött nincsen semmi. Ez olyan, mint hogyha mi csinálnánk valamilyen felületet, azt kiírnánk, hogy Ultimate Movie Star Executive LTD, sőt, az LTD-t ki se írjuk, csak Executive Company, és hát mindenkinek az a benyomás, hogy hát ezek nagyon nagyba tolják, pedig hát egy kitalált szó, csak ugye az embernek nem esik le, hogy itt nincsen semmi. A cégadat nyilvántartó is önmagában egy ilyen fantázia név. Hivatalos úton nem köthető semmilyen jogi személyiséggel rendelkező entitáshoz ezek a kifejezések. És ugye említettem, hogy a TTS-kért megnéztem az ingyenes céginformációs szolgáltatásban. Ezt ugye az igazságügyi minisztérium üzemeltet például, ilyet ez az e-cég jegyzék. Ezek olyan adatbázisok, amelyekbe bárki kereshet, csak annyit kell igazolni, hogy nem vagy robot, de hogy itt ezekben ténylegesen hiteles adatok szerepelnek a cégekről. A bejegyzésüknek a dátuma, a székhelyük, talán még zárbevételük is, nem tudom most pontosan, de olyan információk szerepelnek itt, amelyek megbízhatóak. Na és ahogy ízlelgetjük ezt a kifejezést, hogy ingyenes céginformációs szolgáltatás, nem olyasmi ez, amiben belegabajodik a nyelvünk. Nem könnyű ezt összekeverni egy, mi az Isten, cégadatnyilvántartóval? De. Tehát, hogy mennyire figyelnek ezek a mocskok arra, ezek a csalók arra, hogy amikor ők azt mondják, hogy cégadat nyilvántartó, akkor legjobb esetben is, vagy legrosszabb esetben is az ingyenes céginformációs szolgáltatás, avagy ennek funkciója jusson eszedbe. Na most én összegyűjtöttem, hogy milyen ilyen felületek vannak, amik országos ismertséget sugallnak, hivatalos, központosított jellegű adatbázisnak tüntetik fel magukat, de valójában nem azok. Online nyilvántartás, cégadat nyilvántartó, magyar szakmai tudakozó, cégkartoték.hu, ingyenes cégadatbázis, azaz sokcég.hu, topcéginfo, szakmai cégtudakozó, marketinginfo.hu, telinformix.hu, szakmai tudakozó, országos szakmai névjegyzék, magyar üzleti tudakozó.
Jézus.
Ezek mind-mind olyan felületek, amit magán szereplők, effektíve ilyen takarító cégek adott esetben tákoltak össze nagyon-nagyon kezdetleges és nagyon-nagyon maradi megoldásokkal, és megpróbálják úgy eladni, mintha ez egy ilyen központosított regisztrációs felület lenne. Na, erre várják gombot.
Egyébként egy pillanat erejéig visszakanyarodva még odáig, hogy megvoltak az első telefonbeszélgetések, és ugye hát akkor gyakorlatilag személyesen találkoztatok, hogy megkössétek a szerződést. Amellett, hogy tapasztalatlan voltál, mit sugaltak ezek az emberek, vagy sugároztak? Tehát akár a megjelenésük, ahogy beszéltek, ahogy viselkedtek, így nagyon-nagyon amatőrnek látszottak, vagy mik voltak a tapasztalataid?
Hát én nem találkoztam velük, mert én nem voltam otthon, amikor jöttek szerződést kötni, az édesanyám találkozott velük, de nekik az volt a benyomása, hogy gyakorlatilag olyan, mintha valami hiányzó papírt akarnának pótolni, mintha csak valamit, amit már lebeszéltünk, megkötöttünk, leszerződtünk, csak valami oldal még hiányzik, arra még egy körmintést rá kell tolni, meg hát ugye a pénz, meg elfélek, tehát úgy, nem úgy érkezett az ember, mint egy ügyvezető, vagy egy üzletkötő, hanem mint valami kifutó fiú elmondás alapján. Érteni kell, hogy mire utaznak ezek az emberek. Egyrészt ugye kihasználják az embereknek a járatlanságát. Igen, tehát lényegében rólam is elmondható volt ez annak idején, a szüleimről meg, pláne, hogy egész egyszerűen nem ismerik az információ technológiát. Az embereknek nem mond semmit az, hogy cégadat nyilvántartó, de számukra jelenthet akármit, és bármit is. Kihasználják azt, hogy az emberek nincsenek benne ebben a világban, aztán kihasználják azt is, hogy néha sok bába közt elvész a gyerek. Mint például a mi esetünkben ennek. A Guerrilla Gymnek két működtetője volt, az édesanyám és én. Hogyha az édesanyámat felhívják azzal, hogy a fiával már beszéltem, és már csak le kell papírozni, akkor benne joggal keletkezik az a bizalom, hogy jó, akkor ez biztos olyasmi, amit én nem értek, biztos olyasmi, amihez én nem tudok felzárkózni, ez valami hiányzó dolog, itt ezt meg kell kötni, biztos ez egy kötelező dolog, tehát egyszerűen nem tájékozódnak az emberek, ahogy én se tájékozottam abban az élethelyzetben. Az volt a benyomásunk, hogy ez legjobb esetben is, vagy legrosszabb esetben is talán arányba lesz a kifizetett összeggel, de legjobb esetben pedig a javunkra fog válni. Igen. Na és azt kell érteni, hogy az emberek bizakodnak. Nagyon sok élményem volt, amikor is azt láttam, hogy az emberek az államapparátustól, hát lényegében a karhatalomtól várják azt, hogy megvédjék őket. Ilyen volt például a Broker Marcsinak az esete. Az ugye egy olyan eset volt, amikor több embert átverte egy Marcsi nevű nő, ugye ez volt már a beceneve a közegben, hogy Broker Marcsi, ugye ilyen befektetési céllal kért el pénzt, de hát lényegében megtartotta magának. Ugyanez volt a Csengeri örökös nőnek az esete, aki ugye már politikusokat is hülyére vett, hogy ő bekamuszta azt, hogy hány milliárd eurót örökölt, és hogy a ügyvédi díjakat ki kell fizetni, és akkor így szépen összeszedett rengeteg pénzt. És a Broker Marcs is eset után mondták azt az emberek, akiket megvezetett Marcsi, hogy ők arra számítottak, meg abban bíztak, hogy az állam megvédi őket, sőt az állam nem engedi, hogy ez megtörténjen. Elvégre Marcsinak sem éri meg, mert Broker Marcsi, ha átveri az embereket, akkor börtönbe kerül. Na hát, és pont itt van a tévedés. Ezek a jogintézmények, akiktől a védelmet várjuk, ezek kiüresedtek. Ezek nem fognak téged megvédeni. Azt sugalják, meg azt a képet adják neked, hogy képesek megvédeni, elvégre ez a funkciójuk, valójában nem védenek meg. Valójában kiüresedtek. Valójában ezek a garanciák, amik a társadalmi szerződésből következnek, ez ugye egy filozófiai fogalom, ezek már nincsenek meg. Ezek a szervezetek nem látják el a funkciójukat, és most fog kiderülni, hogy miért nem. De folytassuk, hogy miket néztem még be. Ugye a szerződésben, amit aláírtunk, ott nem volt se a cég képviselőjének a neve, sem az aláíró neve, tehát telefonszámom sem volt, embernév sem volt, aláíró neve nem volt, székhely talán volt, természetesen a TTSZKR-nek a székhelye az egy székhelyszolgáltató, lényegében egy cégtemető volt. Ugye ez is megér egy misét, hogy amikor fantom cégeket létrehoznak az emberek, ugye egy csomószor strómanokat hívnak, hogy az ő nevükre jöjjön létre a cég. Ugye, mert hogyha én most elrángatok egy strómant, elrángatok mondjuk egy hajléktalant az ügyvédhez, hogy akkor tessék, itt a személye, ő lesz itt, Sanyinak hívják, ő lesz itt a cégvezető. Akkor én egyrészt bármit kezdhetek a céggel, mert ugye én menedzselem a megalapítását, a jog pedig maximum Sanyival fog tudni mit kezdeni, de hogy találnak meg egy hajléktalant? Igen. Tehát nem tud hova menni a hatóság ahhoz, hogy megtalálja a fantom cégnek az igazi mastermindját. És egy csomószor ugye határon túlról hoznak strómanokat, 10-20 éves határon túli magyarokat, akiknek azt mondják, hogy figyelj, 30-50 ezer forint egy aláírásért. Benne vagy, utaztatlak, kimegyek érted, hazahozlak, te aláírod, odaadod a személyedet, én adok neked 30 ezer forintot, hazaviszlek. Megéri? És ugye egy csomó embert meginterjú volt, nagyon tudom ajánlani a jelenleg Partizán név alatt futó YouTube csatornán a rablópártok témakörrel foglalkozó epizódokat, amikor is ugye meginterjúvolnak ilyen strómanokat, akik adott esetben ugye szlovákiai magyarok, és elmondják, hogy hát nekik az a 30 ezer forint az hatalmas összeg tud lenni, és hát most képzeljük már el, hogy ha csak Magyarországon egész egyszerűen annyira nyögvenyelős, hogy egy belföldi cégnek a tényleges tulajdonosát valahogy megtaláljuk, akkor mit mondunk, hogyha már külföldre kell menni, hogyha már külföldi hatóságokat kell megkeresni, hogy figyelj, nézzétek már meg, hogy a mit tényleg kicsoda az, hol lakik, meg hogy éppen hol tartózkodik, mert hogy az ő nevéhez köthető egy olyan cég, aki elég keményen sikkazgat.
Igen, mondjuk ezzel kapcsolatban nekem is vannak tapasztalataim. Egy ismerősöm használt autókereskedéssel foglalkozott egy időben, és ott is voltak ilyen fantom cégek, akik kiállítottak ugye céges papírokat, aminek segítségével meg lehetett vásárolni a használt autókat, és ezzel meg tudtad kerülni azt, hogy át kelljen írni a te nevedre, és azért ezek több tízezer forintos összegek voltak, és gyakorlatilag fél egy évig működtek ezek a cégek, majd ugye nyilván megkeresték őket, de hát senki nem volt sehol, addigra elhúztak onnan az emberek, már nyitották a következő fantom céget.
Igen, onnantól kezdve, hogy megkárosít téged egy fantom cég, közjogi úton nem tudsz utána menni, mert az ügyvezetőnek ugyan van büntetőjogi felelőssége, de a közjogi fórumoknak, a közjogi dimenziónak nem érdeke és nem is funkciója reparálni a tégedért kárt. Uh-huh. Erről a magánjog szolgálna. Ott viszont mellé rendelt fél vagy egy ilyen szereplővel szemben, tehát a téged megkárosító féllel szemben te mellé rendelt szereplő vagy, de az meg egy polgári peres út, és azt tudjuk, hogy fáradtságos, tehát én jogász vagyok, tőlem egy csomószor kérdezik, hogy de figyelj, hogyha engem most hülyére vesznek meg, ez történik, az történik, mit tudok csinálni? És elmondom, hogy hát be tudod perelni, de nem fogod.
Ugye.
Tehát ilyen összegekért, hogy 30 ezer forintért nem fogsz perre menni, nem fogsz fizetni egy ügyvédnek, hogy képviseljen téged. Úgyhogy hót lutri az egész, tehát több fokú az eljárás, fellebezhetnek, megnehezíthetik az egészet, és van az a pont, ahol nem éri meg azt a több százezer forintos befektetést, az, hogy 30 ezer forintot te visszakérjél.
Igen.
Tehát a közjog abszolút nem szolgál téged ebből a szempontból, a magánjog pedig rohadtul fáradtságos, és nem éri meg, hogy ilyeneknek utána menjél. Ez a cégadatnyilvántartó, akiről beszélünk, ugye ahol szerepelt a Guerrilla Gymnek a hirdetése, idézőjelbe rakom, az röviddel ezután megszűnt, tehát igaz, legalább 3 évig kellett volna a hirdetésünknek föllenni. Az ajánlat szerint, ami ugye mondom sem kell, GPS koordinációs rendszer tartalmaz meg, Google Maps megjelenítés, na az meg is szűnt, tehát hogy, és akkor ki után menjél, hát nem kaptad meg a szolgáltatásodat.
Igen.
Tehát beígérték a 3 évet, és mondjuk egy év után megszűnt. Hát ez minimum, nem teljesítették a szolgáltatást. Tehát ilyenkor egy normális jogállamban egy ember kiborul, és azonnal reparációt követel, megy a fogyasztóvédelemhez. Csak ugye hát nem fogyasztók vagyunk.
Igen.
Tehát erről beszélni fogunk később. De a cég az nem fogyasztó. Kísérletképpen bejelentettem a gazdasági versenyhivatalnál ezt a esetet, ugye a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt, mert hát eddig mindaz, amit elmondtam, az a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utal.
Uh-huh.
Na most a gazdasági versenyhivatal honlapján a következő szöveg szerepel. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilos. Az a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen, amely egyrészt sérti a szakmai gondosság követelményét, másrészt alkalmas a fogyasztói magatartás az ügyleti döntés torzítására. Tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő, ideértve a mulasztásban megnyilvánuló megtévesztést is, vagy amely agresszív, továbbá a törvény mellékletében meghatározott kereskedelmi gyakorlatok is tisztességtelnek. Az üzletfeleket, a vertikális viszonyban álló üzleti partnereket, megrendelőket is tilos megtéveszteni, és tilos az üzletfél választási szabadságát indokatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása is. És felmondtam ugye a GVH-nak a hitvallását, és alapvetően a funkcióját, meg azt az alapelvet, amit védeni lenne hivatott, de látni fogjuk, hogy jobban nem is tudnék tévedni. Hangsúlyoztam a beadványomban ugye a megtévesztő gyakorlatot, mindazt, amit gyakorlatilag leprodukált ez a cég, köztük azt, hogy azt állították, hogy már le van itt beszélve valami, már meg van kötve, már létrejött a szerződés, már csak alá kell írni valamit, STB, és azt a választ kaptam a GVH-tól, hogy a versenyfelügyeleti eljárás indításának feltételei nem állnak fent, illetőleg konkrétan leírták, hogy a közérdekvédelme nem teszi szükségessé a versenyfelügyeleti eljárás megindítását. Idézem, hogy mit állított a GVH. A bejelentésben rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a bejelentett által alkalmazott üzleti gyakorlat kizárólag vállalkozásoknak szól, így a magatartás a TPVT, azaz a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 57. törvény rendelkezései alapján értékelendő. Na, és most kapaszkodjatok meg. A GVH egy nagyon-nagyon komoly műveletet hajtott itt végre, ugyanis ugye, aki egy viszteres szerződés keretein belül a jogosult oldaláról lép fel, tehát aki kifizet valamit azért, hogy kapjon valamit, az lehet fogyasztó, meg lehet vállalkozás is. Fogyasztó vagy akkor, hogyha magánszemélyként elballagsz a boltba, és veszel egy kiló kenyeret. Ha viszont jogi személy képviseletében szerződsz, és hát mondom sem kell, egy edzőterem az jogi személy, vagy legalábbis jogi személyiség áll mögötte, akkor már nem lehetsz fogyasztó, tehát a fogyasztóvédelmi jogszabályok nem tudnak rád vonatkozni. Tehát mindaz, amit a fogyasztóvédelmi jogszabályok azokból következik, hogy jótállás, kellékszavatosság, garancia, STB, ami tényleg nagyon vaskos és nagyon terjedelmes jogszabályok tömege, az, ami védi a fogyasztókat, az a vállalkozást nem védi. És biztos vagyok benne, hogy a céghirdetők vigyáznak és figyelnek arra, hogy nehogy véletlenül fogyasztót károsítsunk meg, mert azt teljesen másképpen kell bírálni a GVH-nak, de így viszont, hogy cégeket károsítunk meg, így viszont a GVH mondhatja azt, hogy ez az üzleti gyakorlat vállalkozásoknak szól, tehát nem mint fogyasztók megtévesztését vizsgálom, hanem mint vállalkozások megtévesztését. Mondom sem kell, kevésbé védett egy vállalkozás egy ilyen élethelyzetben, szemben egy fogyasztóval. Folytatom a GVH határozatának idézését. A megtévesztő üzleti gyakorlatnak, vagyis a valószínűsíthetően jogsértő magatartásnak a gazdasági verseny befolyásolására alkalmasságát a bejelentésben olyan tényekkel, bizonyítékokkal kell alátámasztani, amelyek a közérdek védelmére tekintettel teszik indokoltá a versenyfelügyeleti eljárás megindítását. Továbbá a bejelentésben foglalt magatartásnak versenyjogi relevanciával kell rendelkeznie, olyan súlyúnak kell lennie, amely a közérdekben is sérelmet okoz, valamint a versenyfelügyeleti eljárás megalapozó közérdek sérelmét nem egyéni, hanem társadalmi szinten kell vizsgálnia a GVH-nak. A bejelentésben rendelkezésre álló adatok, így a bejelentő nyilatkozata és a csatolt dokumentumok alapján megállapítható volt, hogy a szerződéskötés előtti a bejelentő által kifogásolt üzleti kommunikáció során, így különösen a személyes tájékoztatás, illetve a telefonos megkeresések során a bejelentettek közül a TTS kér volt az a vállalkozás, amely a kifogásolt állításokkal bírta rá a bejelentőt, mint üzletfelet a szerződés megkötésére. A bejelentő által hivatkozott üzleti kommunikáció hatására 2016. augusztus 3. napján a bejelentő és a TTS kér bejelentett között létrejött szerződés értelmében ugyancsak a TTS kér, mint megbízott vállalat kötelezettséget arra, hogy az általa üzemeltetett honlap egy kereső optimalizáló szolgáltatás útján elősegíti, hogy a szolgáltatást igénybe vevő cégekre a legnagyobb keresőkben is egyszerűen rátaláljon az érdeklődő. A bejelentés alapján rendelkezésre álló adatok alapján, ez tényleg így van, ezt nem én olvastam félre, a kifogásolt magatartása jelenleg kényszertörlés alatt álló Best Online Work bejelentett tevékenységhez, figyelemmel mint a becsatolt szerződés első pontjában foglalt rendelkezésére, mint a www.domain.hu weboldalról elérhető információkra nem köthető. E tekintetben részéről a kifogásolt jogsértés nem valószínűsíthető. A gazdasági versenyhivatal által a bejelentéses eljárás során beszerzett információk alapján a TTS kér bejelentettet, amellyel tényleges szerződése állt fent a bejelentőnek, 2017. május 27 napján hivatalból törlésre került, vagyis mint jogi személy jogutód nélkül megszült. Így tekintettel arra, hogy a bejelentő nem szolgáltatott arra vonatkozóan bizonyítékot, hogy a sérelmezett tevékenységet a továbbiakban más vállalkozás folytatná, megállapítható, hogy a TTS kér kényszer törlésére figyelemmel sem a TTS kér, mint bejelentett, sem más vállalkozás felelősségre vonása a kifogásolt magatartás tekintetében egy esetleges versenyfelügyeleti eljárásban valószínűsíthetően nem vezetne eredményre, azaz nem igazolható, hogy a közérdek védelme érdekében az eljárás lefolytatása szükségessé válna. Tehát lényegében közölték, hogy oké, de mindenek után megszűnt a a gazdasági társaság, és én nem szolgáltattam adatot arra, hogy mi az a jogutód, amely mentén ezt folytatnák, így nincs hova menni. Oké, elismerem. Itt még nem is voltam annyira csalódott, csak ez egy ilyen kortünet volt nekem, hogy működik ez a történet. Próbáltuk lezárni magunkban ezt az élményt, elfogadtuk, hogy hülyére vettek minket, tanulópénz, ugye, hát ez szerintem ezt mindenki megtanulta már, hogy mi az, hogy tanulópénz. Majd elteltek hónapok, és érkezik egy újabb hívás. És ugyanez a banda, nem vagyok teljesen biztos benne, de gyanítom, hogy ugyanez a banda felhív azzal, hogy lényegében adategyeztetéssel kezdi. Tehát a hirdetésre utal, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy elkezdi az edzőtermünkkel kapcsolatos adatokat így leegyeztetni velem. Hogy még mindig ott van a székhely? Igen. Még mindig a Nikoletta tart edzést a 18 órakor? Igen. Jó, még az e-mail cím is ugyanaz? Rendben. Jó. És akkor közli velem, hogy hát akkor viszont meg kéne hosszabbítani a szerződést, de most határozatlan időtartamra. És akkor a hirdetés most már aztán tényleg egy 40 ezer forint, de hogy mostantól már tényleg határozatlan időtartamra. És akkor, hú, basszus, na, akkor fölment bennem a pumpa, mert akkor kezdtem el érezni ezt, hogy hát mire szolgál ez az adategyeztetés, egyrészt ugye a bizalmamnak az elérésére, másrészt ugye ezekkel az emberekkel már leszerződtünk egyszer már hülyére vettek minket, hogyha abszolút jó hiszemű akarnék lenni, azt mondanám, hogy hát még tart a 3 év, holott nem kapjuk meg a szolgáltatást, de tart a 3 év, hát azt már kifizettük, akkor miről beszélünk, hogy most határozatlan időtartamra változ meg, hogy megint fizetni kell? Félék. És akkor közöltem vele, hogy ezzel csak egy baj van, hogy maguk egy rohadt szemét csaló banda. És csávónak a reakciója a következő volt. Uram, hát ez rágalmazás. És gyakorlatilag rágalmazást kiáltott, én meg így felrögtem, hogy ó, kedves uram, hát én jogász vagyok, hát talán ne engem próbáljon megfélemlíteni azzal, hogy rágalmazást kiált. És hát elkezdtem kifejteni neki, hogy hát egy nagyon ergya szolgáltatást kínálnak, kemény összegekért, folyamatosan megpróbálnak megtéveszteni minket, hogy van hirdetés, nincs hirdetés, volt már szerződés, nem volt szerződés, STB, és közli, hogy ha már én jogász vagyok, akkor tudnom kellene, hogy az ilyen állításokat, azokat bizonyítani kellene, és akkor elkezdett érvelni amellett, hogy hát ez arányban van, hát ő egy hirdetést kínál nekem 30 ezer forintért, tehát sokkal vaskosabb pénzeket kifizethetnék én nagyobb hirdetésekért, tehát egész egyszerűen nem tudta felmérni, nyilván egy vagy tudta, hogy csal, vagy egy álomvilágban él, de hát 30 ezer forint arra, hogy senki ne találjon rá.
Igen.
Tehát ez olyan, tehát többet ért volna el, hogyha regisztrál minket Facebookon.
Igen.
Sokkal többet ért volna el, de hát egy olyan felületre rakta rá, amit az életben nem ad ki a Google. Na és akkor kicsit összeszólalkoztunk, rátettem a telefont, hívtam anyámat, közölte, hogy őt is ugyanúgy felhívta ezzel, anyám ugyanúgy elmondta neki, hogy maguk csalók, és ugyanúgy elkezdett hüledezni, hogy hát ez rágalmazás, de hát, hogy ezek ilyen stílusjegyek, hogy adategyeztetés a bizalom elnyerésére, ha meg szembesíted őket, hogy csalók, akkor meg elkezdenek hüledezni, és még te leszel az elkövető ebben a helyzetben, még te leszel ennek a magánvádas témának, a rágalmazásnak az elkövetője, és ő lesz a sértett, akit te bűnözőnek mertél nevezni.
Még a végén ő perel be téged.
Igen. Na és megkértem anyámat, hogy mostantól, ha ilyen van, irányítsa hozzám, mert egy kicsit már okosabb leszek, most már kiadtam magamból az ingerültséget, most már rögzíteni is fogom a beszélgetéseket, tehát körbejárom ezt a történetet. Hallgassuk meg az első felvételt, ami is ugye annak az alkalomnak az első szeletét manifestálná, nem tudom, jól fogalmaztam ezt meg, amikor is felhívta édesanyámat, megint csak egy céghirdető, ő megmondta, hogy hát ezzel a fiam foglalkozik, adom a számát. Akkor felhívott engem a nő, hogy akkor az édesanyja átirányított hozzám, én akkor éppen a munkába voltam, ennek lesz jelentősége. És kértem őt, hogy hívjon már vissza délután, amikor majd otthon leszek, és akkor már lelkiekben tudott, fel tudtam készülni, hogy akkor a másik telefon, azzal a felvételt elindítom, STB, és elkezdtünk kommunikálni.
És egy hirdetés miatt, illetve annak meghosszabbítása miatt kerestem, hogy amennyiben szeretnél továbbvigyük a ennek a sportklubnak, vagy nem tudom, minek nevezhetem.
Edzőterem.
Edzőterem, igen, ez írom, edzőterem, mert nekünk így volt írva, hogy gym, ugye nem tudom, hogy kell ejteni.
Gymnek szokták mondani.
Gym, aha, bocsánat, igen. Akkor változatlanul ez a neve, ugye nincs,
igen,
és akkor,
igen,
akkor hozzáírnánk, hogy egy kötőjel edzőterem, ez így sokkal jobban mutatna itt a hintetésbe. Az lenne a kérdésem, hogy mindenféle változtatást meg lehet tenni, ami az évek folyamán történt, esetleg nem tudom, hogy itt a klubba, a szolgáltatásokba ki vannak emelve külön nevek, ugye, például Pilates, stb. Gondolom, hogy itt már történtek változások esetleg.
Igen, egy kevés változás történt azért.
Azt meg lehet tenni mindenképpen egyeztetés alapján, vagy esetleg e-mailbe átküldi nekünk a változtatásokat, vagy pedig én megnéztem, be van jegyezve egy weboldal, de ez nem működik. Nem tudom, hogy készült esetleg azóta, vagy van-e egy olyan honlapjuk, ahol most pont jó adatokat találunk. Nincs véletlenül?
Nincsen, azt a domént azt lemondtuk, mert az volt a benyomásunk, hogy nem keresnek minket meg azon sokan.
Aha, úgyhogy... Érdekes. És egyáltalán nem gondolkoztak, hogy esetleg egy jó hathatós weboldalt készítenek majd?
Hát, most olyan az ügyfélkör, hogy most nem látjuk értelmét. Úgy...
Aha, tehát ismerik, és akkor tudják visszajáró ügyfelek, stb.
Igen.
Egyébként pont ezért jó egy jó kihelyezett hirdetés egy ilyen szakmai oldalon, mert azért azok is megtalálják, akik esetleg az adott területen keresnek edzőtermet.
Ugye hallható volt, hogy hát nem vagyok benne biztos, hogy ez a Mamika ez tisztában van azzal, hogy az, amit csinál, az bűncselekmény. Egy biztos a telefonbeszélgetésünk végére kiderült számára. Ez majd kiderül a későbbiekben. De hogy mennyire tetten érhető ez a stílusjegy, hogy adategyeztetés. Ugye az adategyeztetésnek ez szinte minden esetben megegyezik a céghirdetők esetén. Egyetlen egy funkciója van, hogy az ember olyan adatokat halljon mástól, amit már ismer. Uh-huh. Mert ezzel bizalom alakul ki a kommunikációban résztvevő idegennel szemben.
Igen.
Egész egyszerűen olyan adatokat mond, amik nekem mondanak, tehát jelentenek valamit. Ugye a felvételen nem hallható, mert a neveket kivágtam, de hogy XY Pilates-t nyújt, ő még mindig ott dolgozik, akkor a weboldalunk az akkor nem érhető el, meg efélék. Tehát egy olyan képet alakít ki, hogy emögött, az legyen a benyomásom, hogy emögött akár lehet egy létező jogviszony is.
Uh-huh, igen.
Ugye én már rossz hiszemű voltam ezen a ponton, de más, akit a semmiből felhívnak egy ilyennel, az lényegében abban kialakulhat egyfajta bizalom, hogy hát ezek ismerik ezeket az adatokat, holott ezek ugye nyilvános információk.
Igen.
Tehát ezeket összeszedik. Egy csomószor egyébként a céghirdetők azt csinálják, hogy előre regisztrálnak egy csomó céget.
Igen, hát és az a legrosszabb szerintem ebbe az egészbe, ebbe a stratégiába, hogyha belegondolsz, hogyha felhívnak téged akár a Telekomtól, az OTP-től, vagy akármilyen más cégtől, ugyanígy adott egyeztetéssel kezdenek, és így gyakorlatilag itt is hivatkozhatnak arra, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ön az, hogy még mindig úgy működik, és hát ebből kifolyólag néha már tényleg, amikor felhívnak esetleg egy valid cégtől, mint tényleg egy OTP, már ott is elkezdik gyanakodni, hogy hú, most miért kell nekem egyből azonosítanom magam? Úgyhogy kicsit hatással volt rám is ez a történet azóta.
És hát mennyire jól jött ezeknek a céghirdetőknek a GDPR, nem?
Igen.
Tehát ugye van egy úgynevezett pontosság elve, ami azt jelenti, hogy az adatokat pontosan, helytállóan kell vezetni az adatkezelőnek, hogyha hiba csúszik be, és mondjuk nem a pontos és helytálló és naprakész adatokat vezeti, akkor azt javítania kell STB. És akkor erre hivatkozva ugye egy csomóan próbálnak meg adategyeztetést indokoltnak prezentálni, holott semmi nem indokolja az adategyeztetés, és a későbbiekben ki fog derülni, hogy erre az adategyeztetésre konkrét csalások épülnek rá. Haladjunk tovább.
Most az lenne a kérdésem, hogy ugye a meghosszabbítása kapcsolatban innentől kezdve úgy tudjuk biztosítani a megjelenést, hogy már nem egy-két vagy három évre lezárva, hanem határozatlan időre. Tehát úgy néz ki, hogy amíg működik az edzőterem, addig mi biztosítunk helyet itt az oldalunkon, és egyszeri díja van, csak egy 30 ezer forint bruttó, ezt talán mondtam is, ez az utolsó fizetni való, és innentől kezdve soha többet nem kell fizetni, nem fog lejárni, nem fogjuk lemondó nyilatkozattal zaklatni. Addig leszünk partnerek, ameddig üzemel az edzőtermet.
Na hát ugye ez is nagyon tipikus, hogy akár volt jogviszonyod, akár nem volt, akár kötöttél már szerződést, akár volt már hirdetésed, akár nem. Így is úgy is eljutsz arra a pontra, hogy na most van egy lehetőség, amikor meghosszabbíthatod, és ezt most már csak egyszer kell, és többet ezzel igen. Már nem lesz gond, és ha mondjuk 2 éve már meghosszabbítottad a nem létező hirdetésedet ennél, akkor is megkereshetnek még téged azzal, hogy meghosszabbíthatod, csak most ugye nagyon nagy hatás van itt szerintem a FOMO-ra, hogy hát, hogy ezt meg lehet úgy hosszabbítani, hogy most egyszer kifizetem, és többet már nem kell ezzel foglalkozni. Nagyszerű. És ugye hát mekkora jelentősége van a jogviszonytudatosságnak, tehát tudjad, hogy milyen jogviszonyaid vannak, tudjad, hogy kötöttél-e valakivel szerződést, igényelsz-e valamilyen szolgáltatást, annak mi a hatája, az éle még, az lejárt-e már, ennek hatalmas jelentősége van, és lesz is a jövőben, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rá, ugyanis, hogyha ezt nem tartjuk szem előtt, akkor ezek nagyon-nagyon terhesekké tudnak válni. Egyrészt, másrészt pedig hát visszaélhetnek az emberrel, tehát az emberrel szemben. Egy olyan embert nem lehet hülyére venni, aki pontosan tudja, hogy nincs ilyen jogviszonyuk, hogy nincs ilyen szerződés.
Ezen a ponton egyáltalán eltett már legalább 1 év?
A között, amikor először igen. Hülyére vettek minket? Hát szerintem kapcsolat ezek között nincsen valójában. Tehát az a banda meg ők nem ugyanaz, ráadásul ez egy teljesen más felület, de őket nem szeretném megnevezni, mert ugye őket nagyon megpörgettem a hatóságok előtt, és a hatóságok azt mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló. Tehát ők hivatalosan, ők egy teljesen legitim cég, és teljesen jogszerű az, amit folytatnak. Hogyha én most megnevezem őket, és azt mondom, hogy ők csalók, akkor még ők tudnak engem beperelni rágalmazásért, holott csalók.
Remek.
De hogy eltelt-e 1 év, nem is tudom, szerintem egy 1/2 év telt el legalább. Yeah. Azóta mondjuk nem igazán hívnak, mióta ez lement. Egyébként nem tudom, hogy belevettem-e az epizódok közé, amiket most így meg fogunk hallgatni, de emlékszem, még mondtam is a nőnek, hogy nem lehetne már mindjárt két évre meghosszabbítani, vagy nem lehetne már 2-szer megkötni ezt a dolgot. Tehát hogy próbáltam a hülyét tetetni, hogy én akár itt aztán többet is fizetnék, ha lehet. Aha. Csak hát annyi kérdésem van, és hát ez itt a lényeg.
Az összes szolgáltatásunkkal együtt, csak kiemelek 1-2-t, például ügyfélkapu rendszerünk van, ami annyit jelent, hogy minden ügyfelünk kap egy belépési kódot egy jelszóval, és úgy tehát föl tudnak menni ezzel a jelszó alapján, ami annyit jelent, hogy már mint egy kis mini weboldal úgy működik az oldalunk, tehát akár ön is. Ha van erre kapacitás és idő, már ön is meg tudja szerkeszteni esetleg a bemutató szöveget, föl lehet tölteni fotókat, kereső szavakat, bármi változás történik, ezt ön azonnal meg tudja tenni. Természetesen ugye mi figyeljük ezeket a történéseket, tehát oda nem illő, meg drágább dolgokat azonnal letiltva ugye a rendszerünk. Nyilván, hogy az ember, hogy nem ilyeneket írogatnak azért az ügyfeleink, de saját maguk tudják kezelni ezt a felületet. Ez egy nagyon jó dolog. Ugye GPS navigációs rendszer is ugye fel van helyezve az oldalunkon, tehát ezáltal is nagyobb a rákeresés, jobban megtalálhatóak vagyunk. Hát úgy nagyjából ennyi, de természetesen a tájékoztatóba, illetve a szerződésbe ezek le vannak írva, hogy milyen a Maps megjelenítésünk, milyen teljes körű Google SEO optimalizáció folyik nálunk, tehát erről mind tájékoztatást is kap, és természetesen a telefonszámom rajta lesz az anyagon, tehát bármi van, nyugodtan elérhet bennünket. Most az lenne a kérdés, hogy akkor mehet tovább, vihetjük-e tovább a hirdetét.
Na hát mi volt ez a kutyakomédia komolyan? Tehát, hogy mindaz, amit elmondott, annak se füle, se farka. Tehát egyrészt ugye kapok egy szerkesztető felületet, ügyfélkapuval. Mi van? Igen. Tehát, hogy nincs ügyfélkapu, ő fogalomzavarban van. Ő valójában azt akarta elmondani, hogy jelszóval, meg felhasználó névvel be lehet lépni a rendszerbe. Igen. Ami igaz is lehet, de hogy az biztos, hogy ez nem biztonságos felület, az is 100%. Tehát ezt egy kisebb, közepes tudással rendelkező etikus hacker 6 perc alatt töri föl. Abban is biztos vagyok egyébként, hogy plain textbe tárolták a jelszavakat, de hát mindegy. Trágár dolgokat azonnal letilt a rendszer. Mi van? Tehát most gyakorlatilag kaptam egy olyan ajánlatot, ami nem igaz, ami hazugság. Ez olyan, mint hogyha azt mondanák neked a Tesco-ba, hogy ha most veszel 3 kenyeret, kapsz egy Lamborghinit. Nem kapsz Lamborghinit. Tehát, hogy megtévesztettek téged. Tehát rágár dolgokat azonnal letilt a rendszer. GPS navigációs rendszer, na, hát ezen el kellene azért gondolkodni. Hogy keletkezik egy hirdetési felületen GPS navigációs rendszer?
Nem tudom.
És aztán rájöttem, hogy egy ilyen kis térképet is raknak föl.
Ja, igen.
A regisztrációd mellé. Valahogy nem tudom, van egy ilyen addon, vagy egy ilyen plugin, hogy így a Magyarország térképen így elhelyezik azt a székhelyet, amit úgy rögzítettél. Hát sokkal jobb egyébként tényleg. Aki beírja ennek a felületnek a nevét, illetőleg a Guerrilla Gym-et, az megnézheti, hogy a térképen hol van. Tehát igen. Hülyének is megéri.
Mondjuk nekem azt tetszett, hogy a gym-et nem tudta, hogy gym, nem tudta értelmezni, de azért SEO-val dobálózik, mert a Search Engine Optimization az már benne van a szótárában.
Igen, de szerintem fogalma sincs, hogy ezek mit jelentenek. Tehát a MAPS megjelenítés nekem eléggé arról tanúskodik, hogy nem tudja, mi az, hogy MAPS megjelenítés. A Google SEO optimalizáció is magáért beszél, ez egy életre beleégett a szívembe, ez a lelkembe, ez a szövegsor, hogy Google SEO optimalizáció. Nyilván azt akarta megfogalmazni, hogy onnantól kezdve, hogy regisztrálsz erre a felületre, hát kifizeted az izét, a díjat, akkor gyakorlatilag a Google nagyon durván fel fog téged dobni az embereknek. Ezt egyébként ki fogja nekem fejteni, amikor majd belekérdezek ezekbe a dolgokba.
Egyébként nekem most a Google SEO optimalizációról eszembe jutott a DC Comics kifejezés, mert gyakorlatilag Search Engine Optimization optimalizáció. így fogalmazott szegény.
Igen. Kicsit beszéljünk a büntető törvénykönyvről. A 373. paragrafusa rendezi a csalás tényállását. Aki jogtalan haszonszerzés véget mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követel. Na hát nekem egyelőre még nem okozott ő kárt, de a kísérletét biztos, hogy megtette.
Igen.
Tehát ha nagyon akarok foglalkozni ezzel nyomozó hatóságként, akkor tudok. De ha meg nagyon nem akarok, akkor nem kell, hogy foglalkozzak nyilvánvalóan. De azért ezt szerettem volna rögzíteni, hogy olyan ajánlatokat kaptam, amik nem valósak. Amiknek nincs valóság alapja. Igen. De a leginkább ez a következő etapon lehet tetten érhető. Tehát hallgassuk meg a következőt.
Egy kérdésem lenne, mert itt valami nekem nem teljesen tiszta, hogy mi most akkor erre már regisztráltunk erre az oldalra?
Mert hát valamilyen, igen, valamilyen oklá, vagy valamikor egy-két évvel ezelőtt biztos, hogy volt rá regisztráció. Abba én most nem tudok visszamenni, hogy esetleg mint bónuszként került fel, vagy fizetős volt. Általában 39 plusz áfával szoktuk indítani annak idején, 2-3 év viszonylatában most nehezen tudnám visszakeresni, de a mostani szerződés természetesen a mai naptól kezdődik. Gyakorlatilag egy új ültetésnek számít, de az oldalunkon fenn van. Tehát valahogy fölkerült. Most lehet, hogy kapott egy ajánlatot, az is lehet, ha esetleg így nincs képben a szakmai tudakozónk. 3 év alatt változott nálunk is, bankszámlaszám, cégnév, szóval azért történtek változások, de a maga az oldalunk az változatlanul működött.
Mi volt korábban a cégnév? Hát, ha így beugrik.
Hát több oldalunk van, mert üzemeltetünk egy telefonkönyves oldalt is, egy online telefonkönyv, de most így összevontuk, tehát több vonalon hirdetünk egyébként, úgyhogy hát nem tudom.
Na, hát itt van a tévedésben ejtés, tehát konkrétan kimondta, igen, korábban biztos, hogy volt regisztráció, tehát meglévő jogviszonyt hazudott.
Igen.
Azt hazudta, hogy van jogviszonyunk. Tévedésbe ejtett engem. Nem volt jogviszonyunk. De hát ő ugye nem illetékes valójában ennek, ezeknek az információknak a birtoklására, úgyhogy ő nem tud pontos választ adni erről, de hát milyen szépen felmondattam vele egyébként, nem hallatszik, mert ezeket kivágtam belőle, de elmondott 2-3 olyan felületet, ahol amik ugyanilyen kampi céghirdető felületek, tehát üzletszerűen folytatják a dolgot, ami megint csak egy minősítő körülmény. Hogyha csalást nézzük. Tehát ugye, hogyha a BTK-ban benne vannak ilyen minősített esetek, hogy bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen, jótékony célú adománygyűjtés színlelve, hogyha ezeket így megvalósítgatja az ember, akkor súlyosabban büntetendő.
Szegény mamika megközben szépen lassan ássa el magát.
Tehát akkor, hogyha beírja majd valaki a Google-be, hogy Jim, akkor ezt a
oldalt... Hát, ha tudja a nevét, itt az a lényeg, hogy én azért ajánlottam, hogy ugye ideig úgy ment, hogy a Jim, és én tennék oda egy kötőjelet, és odaírnám még, hogy edzőtelen. Ezzel azért jó, mert ugye, hogy most én elkezdenék, mondjuk Magyaródon lakom, és szeretnék keresni Magyaródon egy edzőtermet, nyilván nem tudom, hogy mi a neve, hanem beírom, hogy edzőterem, ugye? Vagy mit tudom én, akár Pilates, vagy bármit szeretnék keresni, akkor a kereső szavakat írom be. Ennek alapján már a Google rögtön kiadja ugye az elérhetőséget, mondjuk itt a 20. kerületbe, vagy Petszepet, bármit írunk be, mert ugye aki ott lakik a környéken fog keresni, és akkor már a teljes hirdetést fogja látni, és akkor már kijön, hogy plusz, és mellé lesz, akkor én azért mondom, javasolnám hozzá tenni az edzőtermet, és akkor ott már mindjárt képbe van a látogató, a kereső. Hát tudja, hogyha cipész keres, vagy bármit keres, nyis a Google-ba, vagy ajtót akar venni, vagy ablakot, akkor azt írja be, hogy bejárati ajtó, vagy ablak, és akkor jönnek sorba ugye a találati listák, 1, 2, 3 oldal, és akkor úgy kijön, és akkor lát ilyen kis tudakozó, szakmai cég, tudakozó, üzleti tudakozó, stb. Értem. Azok alapján megnyílnak ide, kidobja a Google, ami találatot talál, ugye a Google keresője folyamatosan mozog, forog, és ugye az edzőterem keresőszóra kidobja azokat az opciókat, amik tényleg hirdetve vannak egy adott területen, itt akár kerületi szinten, vagy bármi.
Igen.
És akkor ott már, aki keres a kerületbe egy edzőtermet, már mindjárt szembe ütközik az önével. Lehet, hogy még lesz mellé 10 másik, nyilván, hát ez általában így szokott működni, de akkor is ott van a hirdetése, tehát így bárki, mindenki megtalálja. Hát ezért kellenek a keresőszavak név alapján, gyógyszertár keresünk, akkor nem azt írjuk be, hogy Benu.
Aha.
Tudja, érti. Igen, ezért működik a kereső szó alapján a Google is, mert bármit beírt cipőhűzőt, akkor 100 olyan céget fog találni, aki cipőhűzővel foglalkozik. Tehát ez a hirdetések is így működnek. Elképzelhető, hogy esetleg 2 oldalunkat is kidobja. Tehát egy kereső szóra 2 hirdetése is megjelenik, tehát 2-szer az első oldalon, ilyen is előfordulhat, ami nagyon jó ilyen szempontból.
Ha. Hát vannak azok az emberek, tudod, akik nem tudják abba adni a bullshit-et, csak akkor, hogyha félbe szakítják őket. Na szerintem a mamika is ilyen volt egyébként, hogy nem tudta abba adni. Hülyeségeket beszélt, de egyszerűen nem, soha nem érezte azt a bizonyosságot, hogy na, ezt most így elmondtam. Tehát, hogy ez a sztori, ez eddig tart, most elmondhattam, és ez egy hosszú etap is volt egyébként, de hogy megint tök bullshit volt, amit beszélt. Tehát, hogy nem dobja ki a kereső azt a regisztrált felületet, mert annyira maradi, annyira elavult technológia. Tehát ő szerinte második, harmadik oldalnál már így megjelengetnek ezek a dolgok, de hát ő tudja.
Biztos az a baj, hogy nem Binget használtál, vagy valami egyéb keresőmotor.
Lehet valami, hát Explorerről nem próbáltam egyébként.
És akkor mindegy, hogy én szerződök, vagy a cég, ami üzemelteti a...
Az teljesen mindegy. Nekünk itt az internetes felületen nem tüntetjük, és nem is szabad feltüntetni az, hogy ki az üzemeltető cég nevet, nem igazán, mondjuk itt az e-mailben kiderül a neve, mert van egy olyan, hogy gmail.com, nyilván ebből már kiderül az ön kedves tisztelt neve, de a számlát, hogy mi mire állítjuk ki, ahhoz semmi köze az internetnek, megint a nagy közönségnek, úgyhogy azt mi nem tüntetjük be. Arra számlázunk, amire akar, ha saját névre, vagy egyéni vállalkozót, akkor arra állítjuk ki a számlát. Ja, hogy a nagymamájáért, vagy teljesen mindegy, hogy ön le tudja írni, igen, vagy el tudja költségelni a költséget. Úgyhogy ezt megbeszéljük, és akkor úgy lesz kiállítva.
És akkor úgy kell ezt érteni, hogy akkor valamelyik munkatársa kijön, és akkor itt személyesen leszerződünk?
Hát ez úgy képzelhető, hogy én ugye most itt az adatokat egyeztetem, a legfontosabb az a címet, elérhetőséget, e-mail címet, stb. És a adminus kollégával megíratom a szerződést, ugye ez a határozatlan időre szóló mai nappal indult, a három szakmai oldalunkon, és akkor a szerződés mellé mellékeljük a számlát, és akkor miután pesti terület lévén van egy kollega, aki beszokott nekünk dolgozni, és akkor ő egy megbeszélt időpontban, hogy önnek is jó, kiviszi ezt a szerződést a számlával, és akkor készpénzbe kiegyenlíti, ott marad a számla, a szerződés is, és akkor innentől kezdve él a dolog, a kapcsolatunk természetesen folyamatban, továbbiakban állandóan ott teszünk segítségre, bármi lesz. Ez így történik. Ezt megcsináljuk már, mire kiküldjük ezt a csomagot, vagy ezt a levelet önnek.
Hát ennek a résznek az volt a funkciója, hogy ki akartam vele mondatni, hogy fogyasztók számára is szolgáltathatnak. De volt egy félreértés, ő azt hitte, hogy valamit az áfával akarok itt zsonglőrködni. De én ki akartam vele mondatni, hogy fogyasztóknak is szolgáltatnak, mert nem akartam, hogy a GVH visszapasszolja majd ezt az ügyet arra hivatkozva, hogy hát itt csak vállalkozásokról van szó, szóval a adott jogszabály szerint tudjuk csak vizsgálni. Nem, én úgy voltam vele, hogy nyugodtan vizsgálja csak a GVH úgy, mint akik fogyasztókat vesznek hülyére, mert ott értelemszerűen jobban kellene ugrani, majd ki fog derülni, egyébként mondok majd néhány jogesetet, amikor a GVH nagyon brutál módon bírságolt azért, mert fogyasztókat vesznek hülyére. És itt ez volt ennek a funkciója, de tök érdekes, hogy egyébként meg a Nőci felmondta azt a folyamatot, ahogy ez a biznisz zajlik. Tehát, hogy kimegy valami illetőségű emberként, akkor megkötik, elő lesz készítve, estébe, ezek hasznos információk.
Ezzel kapcsolatban én lementettem annó egy oldalt, konkrétan Magyarország ügyészsége tette közzé, és az van benne, hogy a Veszprémi járás és nyomozó ügyészség többrendbeli üzletszerűen elkövetett csalásvédsége, illetve büntette miatt emelt vádat egy 26 éves budapesti férfival szemben, aki internetes hirdetési felületet kínálva ejtett tévedésbe az ország különböző pontján, köztük 5 Veszprém megyei sértettet.
Aha, valószínűleg, erről én is tudok, nyilván, persze. Még azt is megkockáztatom, hogy a neve is hol van írva, mert
nincs. Sejtem, hogy... 26 éves férfi.
Igen.
Nevét tudom. Lehet tudni?
Hát én tudom. Én tudom, és azért tudom, mert a Veszprém pont oda, nekem vannak ismerőseim, hát én 15 éve foglalkozom ebben a tevékenységgel, megjártam már egy pár ilyen tudakozót, megmondom őszintén. Sok ismerősöm, sok kapcsolatom van, régi kollégák és kolléganők révén, és innen tudom, hogy egyet-kettőt beidézett a Veszprém rendőrkapitányság, ez innen tudom, hogy volt ilyen. Van is, ilyenek mindig vannak. Van
ez bűncselekmény másik... akkor ezek szerint?
Hát szabálysértésnek számít inkább, de ott más a terület, ott nem a ott az ügyfelekkel való visszaélésről van szó, ezt már szakmai szempontból mondom, itt olyan, ez az egész történet az arról szól, hogy ugye megfenyegetik az ügyfeleket, hogy tartozás, hogy megy a hirdetés, és nem fizetett, és már pedig, ha nem fizet, akkor gáz lesz. Tehát, nem valós dolgokkal hozakodnak elő, meg hogy ugye nem mondta le időbe a hirdetését, és akkor lemondást miatt kell fizetni, stb. Ez egy úgymond pénzbehajtás.
Aha.
Ért, hogy mire mondok, ami nem valós. Ami nem úgy dolgoznak, hogy felajánl egy hirdetőfelületet, egy munkát, mert mi ezzel dolgozunk, ugye folyamatosan frissítjük, stb. Stb. Ott van a jelenlétünk, ott vannak az oldalaink, meg lehet nézni, hogy van-e büntető eljárás ellenünk, stb. Biztos, hogy ott van ugye a cégközlönyben, a adószámot is tudok mondani, hogyha annyira belemegyünk ebbe a dologba, de ezek a cégek, akik már így a bíróság előtt vannak, ott már az a gáz, hogy ők olyan popátlan módon kihasználják az ügyfeleket, hogy egyrészt olyan összegekkel dolgoznak, és fenyegetőznek. Azért fenyegetőznek, mert hogy esetleg egy nem létező hirdetése volt az ügyfélnek, és nem fizetett annyit, vagy úgy tudják csak törölni az oldalról, ha nem kéri tovább, hogy fizetnie kell a törlésért például.
Na hát lényegében itt elmondta a know-how-t, nem?
Igen.
Tehát amellett, hogy félig meddig elismerte, hogy amit csinál a szabálysértés, de elmondta ugyanakkor azt is, hogy mi az a határ, amit már nem szabad ebben a bizniszben átlépni. Tehát már nem igazán szabad fenyegetni, meg el kell engedni, hogyha valaki nem akar fizetni a semmire, ugye?
Igen.
És ugye az az érdekes, hogy mindemellett ő ugye mondta, hogy hát meg lehet nézni az adószámot STB-STB, de a felületen nincsen semmi olyan információ, amiből utol tudsz érni egy céget. Én azért tudtam meg, hogy ki van-e mögött, a dolog mögött, mert sikerült kieszközölnem akkora bizalmat velem szemben, hogy azt érezze, hogy itt az átláthatóság segít a szerződéskötésben, és elmondta, hogy ki az az egyén vállalkozó, akinek a neve alatt fut ez a dolog.
Hú.
És lényegében így tudtam elérni azt, hogy egyáltalán megtudjam, hogy milyen jogi személy áll-e mögött, de hogyha ezt nem tudom vele kimondatni, akkor velem aztán bármit meg lehet itt csinálni, mert nincs, akit feljelentsek. Oké, mondhatnád azt, hogy hát az oldalnak van egy üzemeltetője, a domain, STB, de nem, a magyar rendőrség nagyon-nagyon igyekszik megfogni azokat a lehetőségeket, amikor már nem tud tovább menni. Mm. Tehát amikor már egy külföldi weboldalról van szó, vagy egy .com-os kiterjesztésű weboldalról, arra már simán rámondja, hogy ó, hát itt már külföldi érdekeltség van, ezt már nem tudjuk tovább vizsgálni. Tehát ugye van ez a kifejezés, hogy bűnügyi érdek. Mm. Ez a legérdekesebb dolog, hogy a bűnügyi érdek mit szolgál. Vagy mi szolgálja a bűnügyi érdeket? Hogyha éppen az, hogy elutasítsam a feljelentésedet azért, mert nincsen bűncselekmény, vagy nem tudok utána menni a szernek, akkor ez a bűnügyi érdek, el fogom tudni utasítani.
De milyen jó, hogy azért mondta, hogy itt vannak azért morális határok, meg van itt etika, tehát nem szabad egy pontot átlépni, úgyhogy még könnyen megúsztad, hogy nem évente próbálnak rajtad behajtani valamit.
Igen, ezt egyébként én már jóval előtte előkészítettem ezt az ügyészségi állásfoglalást, vagy hát ezt a hírt, mert itt találtam meg először azt összefoglalva, hogy mi ez a céghirdetős buli. Mm. Ez a bűncselekmény, lényegében ez a csalási tendencia, hogy országos ismertséget sugalló kifejezésekkel dobálózunk, de egyébként tényleges teljesítés nincs mögötte. Mm. És ezzel próbáltam őt szembesíteni, hogy ez most mi a franc, és hát kiderült, hogy hát ez egy maffia lényegében, és ő azért úgy benne van, úgy ismeri ezeket az embereket, ugye adott egy beismerővallomást is, 15 éve csinálja. Igen. Ezt a bulit.
Mondjuk azért arra kíváncsi lennék így, hogy 15 év alatt vajon tényleg hány helyen járt, hány különböző termékkel, szolgáltatással, meg hasonlókkal kellett foglalkoznia.
Hát csak leesett már neki 15 év alatt, hogy ez egy abszolút nulla. Igen. Tehát, hogy ez, amit ő kínál, ez gyakorlatilag, most el is fogom neki mondani a következő felvételen, hogy gyakorlatilag mivel ér fel az a szolgáltatás, amit kínál. Hallgassuk meg.
Igen, csak ebben a cikkben az is szerepel, hogy ez az ember a cégeken keresztül weboldalakat üzemeltetett, és azokon egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak hirdetési felületet kínált a szolgáltatás piaci értékénél jóval magasabb áron.
Igen, hát persze. Hát ezért, és akkor üzemeltetett ilyen üzleti tudakozókat, az a bizonyos illető, és ugye ezeket az ügyfeleket, akik föl voltak tüntetve, valószínűleg fizettek a megjelenésért is annó, és mikor már nem szerettek volna szerepelni, hogy lejárt a hirdetés, akkor töröltetni akarták, és akkor addig nem törölték le, vagy nem tudom, amíg a nagy pénzeket nem fizettek. Mert a nem tilos a hirdetés, akármilyen egyéni vállalkozó, ha kéri tovább, akkor nem tilos hirdetni. Nem fenyegetőzve kell ezt a hirdetést megoldani, meg nem utólag kell pénzt kérni, érti, mire gondolok?
Hát igen, csak az üzletszerű csalás fogalmi körét az is kimeríti, hogy amit ön is csinál, hogy a weblapok neve az országos ismertséget sugal, de nincs kereskedelmi értékük, nem adja ki sohasem a találatot a Google. Tehát most igazából szintvallok, mert ön az a helyzet, hogy bűncselekményt követel. Ezt úgy hívják, aha, hogy üzletszerűen elkövetett csalás.
Hát, lehet, hogyha ilyen mélyen belemegyünk, de hát nézze, ez egy működő internetes weboldal tulajdonképpen, ez egy hirdető felület. Én felajánlottam a hirdetését, vagyis önnek, hogy hirdessen az oldalunkon, lehet, szeretne hirdetni, mert a Google-n is hirdethetne több 10-100 000 forintért AdWords hirdetést, akkor az nem ugyanaz?
Hát csak ez olyan mint hogyha én felajánlanám önnek, hogy hirdetést teszek közé az oldaláról, elkérem érte a pénzt, és utána kiírom a falamra a cégének a nevét, és aki nálam vendégségbe jön, hogyha olyan szögben áll, esetleg látja. Tehát nincsen arányban. Nagyon sok pénzt tetszik elkérni, és egy filléres szolgáltatásért. És ez többen próbáltak már hülyére venni minket, és az a helyzet, hogyha most leszerződnénk, fél év, egy év múlva újra feltetszene hívni, és újra adategyeztetéssel kezdeni.
Biztos, hogy nem.
De igen, ez egy üzleti modell, és mi ezt már átlátjuk, és ezért is akartam beszélni önnel, mert jó lenne, hogyha tudná, hogy ez bűncselekmény, és hogyha így folytatja, akkor börtönbe kerül.
Aha, hát utána átgondolom akkor én ezt, amit most mondott. Nyilván ő nem a kis ujjából rázta ki, természetesen értem, de hát én csak egy kollega vagyok ilyen szempontból, nem is adminisztrátor, egy üzletkötő. Nekem az a feladatom, hogy új ügyfeleket generáljak az oldalainkra.
Hát igen, meg szerződések megkötését.
Hát nyilván, hogy egy szolgáltatásért, egy szolgáltatásnak van díja, ez így működik. Hogyha én most egy Google hirdetést szeretnék önnek eladni, akkor ugyanúgy egy szolgáltatást kínálnék, nem kis pénzért, ugye?
Nem igen, kis de a Google hirdetést, ezt meg is találja az ember, viszont az önök honlapját senki nem találja meg, csak hogyha beírja, hogy szakmai micsoda.
Jó, akkor én, jó, persze, értem, mert most éppen pont nem találja meg, de nyilván előfordul, de ha egyszer ilyen előfordul, illetve többször, akkor én jelzek önfelé. Jó?
Jó, rendben.
Hogy igenis, hogy működik, és ott van. Jó?
Rendben.
És meg átgondolom azért, amit mondott, nem rossz ezt tudni.
Jelezze a főnökének, mert ez bűncselekmény, jó. És ezt ne tessék csinálni. Ez komolyan.
jó. Megszívlelem. Utána fogok, meg fogom kérdezni.
Rendben.
Hogy lesz nekem ebből, jó?
Rendben.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, minden jót.
Viszontlátásra.
Igen. Hát most ezt így szépen sikerült neki prezentálnom, hogy mi itt a lényeg, és mennyire meg volt győződve arról, hogy ez nem így van, de azért szerintem a lelke mélyén értette, hogy ez azért nem teljesen tisztességes, amit csinál.
Nem érezte, hogy Rezső lecsapott a prédára.
Nem látta jönni.
De durva azért belegondolni, hogy vajon tényleg mennyire van ebbe a tagadásban benne, vagy tényleg mennyire nem látja át az egészet, azért biztos ez is egy érdekes kérdés az ő szemszögéből. De hát ha tényleg 15 éve van, akkor azért, hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy azért már biztos, hogy valamennyire jártas a kérdésben.
És kíváncsi voltam egyébként, hogy mit szól ez az információhoz, hogy én közlöm vele, hogy csalás. Én sem voltam benne, abban a szent pillanatban sem biztos, hogy ő most tudja, hogy csaló, vagy ő csak egy báb. És hát egyből azzal takarózott, hogy hát én csak egy ilyen üzletkötő vagyok, tehát nem tudom, hogy ez micsoda, meg elférik, de ahhoz képest tudta, hogy Google SEO optimalizáció, tehát hogy így, miről beszélünk. No, és vegyük végig, hogy miről ismerszenek meg a céghirdetők mindezek ismeretében. Egy, jogi személyeket, de azon belül is főként cégeket céloznak meg, mert ők nem feltétlenül tekinthetők fogyasztónak, tehát nem védik őket a fogyasztóvédelmi jogszabályok. Ugye ezt átbeszéltük. Uh-huh. Kettő. Bemutatkozáskor egy létezőnek tűnő, de valójában fiktív szervezet képviselőjének adják ki magukat, ezért gyakran lehagyják a cégformát a cégnév végéről, mint a KFT vagy a BT. Hmm. Ugye online work company, mit tudom én micsoda, de a cégforma nem derül ki. 3. Meglévő jogviszonyt hazudnak, vagy egyéb megtévesztő, korábban meg nem történt eseményekre, megállapodásokra hivatkozva, olyan emberi tulajdonságokat kihasználva bírja rá a sértetteket a döntések meghozatalára, mint a feledékenység és a jóhiszeműség. Az ajánlattevő állításai arra engedik következtetni az embereket, hogy az általuk üzemeltetett létesítmény, üzlet vagy vállalkozás többi, gyakorlatiasabb képviselője tájékozottabb a szolgáltatást illetően, tekintettel arra, hogy a kisebb-nagyobb vállalkozásokat gyakran többen képviselik, ezek a képviselők pedig sok esetben különböző nemzetékhez tartoznak, illetve nincsenek tisztában azzal, hogy a másik képviselő milyen szóbeli megállapodásokat kötött. Kihasználják azt, hogyha többen üzemeltetnek egy céget, akkor ez egyiknek lehet az a benyomás, hogy a másik már leboltolta. Igen. És neki már csak fizetnie kell, vagy neki már csak szerződnie Igen. kell. Vittem én. 4. Adategyeztetéssel kezdik a beszélgetést, felidézve az egyébként helytálló adatokat, hogy elnyerjék a telefonáló bizalmát. Azzal, hogy konkrét nyilvános forrásokból elérhető információkat idéz a telefonáló a sértetnek a vállalkozásáról, azt a benyomást kelteti, hogy a hirdetésre irányuló jogviszony ténylegesen fennáll. 5. Kisebb összegeket kérnek csak, de újra és újra bepróbálkoznak, más-más körülményre hivatkozva. Olyanokra, mint hogy meg kellene hosszabbítani a hirdetést, vagy hogy határozott időtartamúból határozatlanná változtatható a jogviszony. 6. Azokat az embereket próbálják megvezetni, akik tájékozatlanok, járatlanok a digitális világban. 7. Jól hangzó, de hamis ajánlatokat sorolnak, mint a Google optimalizáció, Google Maps megjelenítés, tartalomszűrő szolgáltatás, GPS koordinációs rendszer. Ezek közül tulajdonképpen semmi nem valósul meg, vagy a szolgáltatás színvonala annyira silány, hogy nem áll arányban a kifizetett összeggel. 8. Úgy állítják be ajánlatukban, marketing tevékenységükben a kínált szolgáltatás, mintha valóban javítana az online jelenléten, segítene a potenciális érdeklődők számára tudomást szerezni az üzletéről, holott a szolgáltatás nem több egy egyszerű adatrögzítésnél. Az internet használatában járatlan embereket viszont ez megint csak könnyen megtévesztheti, a szolgáltatások elmaradásáról vagy aránytalanul alacsony színvonaláról pedig képtelnek meggyőződni. 9. Szerintük, amit csinálnak, az nem csalás, mert az általuk nyújtott hirdetési szolgáltatás arányban van a kért árral, elvégre a nagyobb tech cégek, mint a Google vagy a Facebook jóval több pénzt is elkérhet a hirdetésekért. Az internetes céghirdető szélhámosok által kínált hirdetési felület nagyjából annyira köti össze a hirdetőt a nyilvánossággal, mintha ráírnánk egy posztitra a cég nevét, majd a billentyűzetünk aljára ragasztanánk. Egyáltalán nem lesz ismertebb egy olyan cég, ami ezeken a felületeken regisztrál. És végül 10. Ha szembesítjük őket azzal, hogy amit kínálnak, az egy átverés, akkor egy másik módon próbálnak hatni az ember természetére, például végrehajtással kezdenek fenyegetni, rágalmazást kiáltanak, aminek ők a sértettjei, az idézőjeles elkövető pedig természetesen nem más, mint az a személy, aki nem akarja, hogy ezek a csalók pénzhez jussanak. Adott esetben azzal ijesztik meg az embert, hogyha nem élnek a szolgáltatással, nagyobb összeget kell fizetniük. Na, így nagyjából leképeztük azt, hogy működnek ezek a céghirdetők, most folytassuk azzal, hogy mit szóltak a hatóságok ezekhez az ügyekhez, ezekhez a bejelentésekhez. Először a GVH-nál jelentettem be, de egyébként teljesen mindegy, hogy kinél jelentettem be, mert a rendőrség az jobban el szokta húzni ezeket a dolgokat. A GVH egy kicsit plastikusabban dolgozik, elég következetes volt egyébként a bejelentést illetően, mert levélben, vagy e-mailbe vettem föl velük talán a kapcsolatot, akkor visszadobták azzal, hogy nem teljes bizonyító erejű magánokirat a levél, akkor én elláttam az AVDH-s elektronikus aláírásommal, azt ugye az előző epizódban beszéltük, hogy annak mik az előnyei, hogy hiánypótlás keretében bekérték a hangfelvételt, CD formájában megküldtem nekik, és akkor ezután kezdődött meg az időszak, amit ők az ügyemnek a vizsgálatával töltöttek. Na most szemléltessük egy picit, hogy a GVH milyen módon szokott ítélkezni. Mint egyszer, azt hiszem a legelső epizódban említettem, hogy nagyon ambivalens a hozzáállása a GVH-nak az adott ügyekhez. Tehát van, amikor nagyon ráharap a dologra, valamikor elengedi. Néhány eset. A Telenor 1,8 milliárdos büntetést kapott azért, mert a 0 forintos készülékük nem volt teljességgel 0 forintos. Ez olyan, mint a GVH-s Facebook bírság, ami nem is tudom, de több milliárd, nem tudom mennyi. Ott is ugye azt sérelmezte a GVH, hogy a Facebook ingyenesnek hazudta a szolgáltatását, holott az ember az adataival fizetett. Oké, ez egy dolog. A TV2 viszont azt állította a reklámkampányában, hogy a Tények nevű műsoruk lenne Magyarország legjobb híradója. De ez nem zavarta a GVA-t, mert szerintük a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény. Tehát azért értjük, pláne a következő eset függvényében, hogy azért van itt némi részrehajlás. A Head & Shoulders-t bírságolta meg, azt állította Head & Shoulders a reklámjában, hogy a terméke 100%-ban eltünteti a korpát, és nincs hatásosabb sampon a korpa ellen, értelemszerűen. A 2002. novemberében indított reklámkampány 5 milliós bírsággal végződött a Head & Shoulders számára. A GVH többek közt a Semmelweis Egyetem bőr és nemi kórtani klinikájának állásfoglalása alapján hozta meg a döntést, mely szerint nem lehet azt mondani, hogy a Head & Shoulders lenne a leghatásosabb sampon.
Az igen.
Tehát oké, a TV2 az Magyarország legjobb híradója, de a Head & Shoulders az mégse legyen azért a leghatásosabb sampon. A következő, az nekem nagyon fáj, kapaszkodj meg, a GFK Hungáriát, az egy ilyen piac elemző cég volt, azért bírságolták meg 2006-ban, mert egy két hétig tartó reklámkampányban a GFK Hungária magát Magyarország vezető piackutató vállalkozásának nevezte, de a cég a reklámkampány második hetére már nem tudta bizonyítani ezt az állítást. A korábbi éves árbevételükre alapozva azt állították, hogy ők Magyarország vezető piackutató cége, ami ebben a formában igaz is volt májusban, de a kéthetes rádiókampány átcsúszott június elejére. Május legvégén azonban már kijöttek az előző évi beszámolók, ami alapján már nem volt alátámasztható június első hetében az állítás. Bocsánat, helyreigazítás, nem volt akkor bírság, mert azt mondták, hogy bírság nélkül is eléri a célját ez a határozat. De tehát amikor ilyet nézel, hogy basszus, a TV2-t nem bírságolják meg azért, mert Magyarország legjobb híradójának vallja magát, de a GFK egy kéthetes rádiókampány második hetére már nem tudja a nyilvános adataival bizonyítani azt, amit állított, szóval a második héten már nem volt helytálló az az állítás, hogy ő a vezető piackutató vállalkozás, tehát piaci előnyt hazudott magának a második hétre. Hmm. Tehát ez valami borzadály. És akkor végül a Vodafont 1,2 milliárd forintra bírságolta. Itt a Vodafone a fogyasztók széles körének szép helyeket mutogatott a reklámjában, miközben azt állította, hogy a Vodafone 3G hálózata a legnagyobb, a leggyorsabb, a leghosszabb, a legmagasabb és a legszélesebb helyeken is ott van. Az országban egyedül 97,4%-os lefedettségével a legek hálózata mindenhová elkísér, állította a Vodafone a reklámjában. Itt az indoklás szerint a fogyasztó a reklámszöveg elején elhangzó fontos hangsúlyos információkat még figyelemmel kíséri, majd a tájékoztatás második részében a csökkenő figyelem hatására elveszti azt az információt, hogy a felsőfokú jelzők nem a Vodafone hálózatára vonatkoznak, hanem a reklámfilmben megjelenített magyarországi látványosságokra. A cég nem tudta reprezentatív mérésekkel és összehasonlító adatokkal igazolni, hogy ezeken a területeken első lenne a hálózata. Tehát azért figyelünk, hogy a 100%-os korpánál mennyire figyelnek a 100%-os védettség a korpa ellen, ilyen esetben mennyire figyel a GVA, és mennyire határozott fellépésű, ellenben más esetben.
Igen, nekem még egyből eszembe jutott az is, ami talán a 2010-es évek elején történhetett, amikor a McDonald's-ra is rászálltak, hogy ugye a húsukkal kapcsolatban azt reklámozták, hogy 100% marhahús, 100% csirkehús, és akkor pontosan nem emlékszek, hogy mik derültek ki, de hát azt tudjuk, hogy azért ránézel egy McNuggets-re, az abban minden van, tehát abban nem csak a hús van benne, és például őket is ugye előkapták annó ezzel kapcsolatban.
Így van. Beszéljük ki, hogy milyen választ adott a GVH a bejelentésre. Ugye én nagyon alaposan leírtam, én gyakorlatilag, amit eddig lehetett hallani az epizódban, azt én részről részre, mondatról mondatra, gondolatról gondolatra kifejtettem a GVH-nak, tehát nem végeztem fél munkát. A GVH határozatában a következő szöveg szerepelt. A bejelentő a bejelentésben megjelölte, hogy a bejelentésben kifogásolt magatartás mind a fogyasztók, mind a vállalkozók üzletfelek felé irányul, valamint a bejelentő által a bejelentéséhez csatolt hangfelvétel során a bejelentett munkatársa részéről valóban elhangzott, hogy mindegy, hogy természetes személyként vagy cégként köt szerződést a bejelentő. Ugye, figyelemmel arra, hogy én kimondattam azzal, hogy fogyasztót is meg tud károsítani a csaló. GVH folytatja, azonban a bejelentett honlapján található információk alapján a bejelentett a szolgáltatását vállalkozások részére kínálja, tekintettel arra, hogy a bejelentéssel érintett weboldalon az adatkezelés pont alatt az adatkezelés céljánál az a tájékoztatás szerepel, hogy cégek hirdetési felületen való megjelenítése a cégek jóváhagyásával. Az adatkezelés kizárólag a megjelentett cégek adataira vonatkozik a cégek tudtával jóváhagyásával. Most milyen csodás huszárvágás ez, hogy kimondatom a csalóval, hogy természetes személlyel is hajlandók szerződni, tehát fogyasztóként is értékelhető lenne a sértetnek a minősége, de a GVH megfogja magát, és mindezt tudomásul veszi, de ő megnézi a csalóknak a honlapját, ahol megnézi az adatkezelés fül alatti szöveget, ami adatvédelmi szempontból egy akkora katyvasz, egy akkora kudarcos kísérlet arra, hogy valamit rögzítsél adatvédelmi szempontból, hogy el nem tudom mondani, és ott észreveszik, hogy cégek hirdetési felülete. Na, ebbe kell belekapaszkodni, vállalkozásokat tud csak megkárosítani ez a csaló. Szóval nem kell a fogyasztók védelme szempontjából vizsgálni a dolgot, hanem versenyfelügyeleti szempontból kell vizsgálni, ott meg lényegesen könnyebb a helyzetünk, nem kell annyira harapni itt erre a dologra. Hmm. Tehát nyilvánvaló bizonyítéka volt a GVH-nak arra, hogy fogyasztókat is meg tud károsítani ez a csaló, de a GVH nem vett róla tudomást, hanem inkább megnézte a weboldalt, hogy ott viszont az szerepel, hogy vállalkozások számára nyújtja a szolgáltatást. Folytatja a GVH, a gazdasági versenyhivatal sérelmezett üzleti gyakorlatként a bejelentett azon tevékenységét azonosította, hogy a bejelentett vállalkozás telefonos megkereséssel népszerűsíti a .. internetes oldalán működő hirdetési adatbázisban történő megjelenés lehetőségét vállalkozások részére. A gazdasági versenyhivatal rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a bejelentettnek a bejelentéssel érintett magatartása a bejelentésben megjelölt weboldalon található információk alapján valószínűsíthetően vállalkozások üzletfelek irányul, nagyon tudnak fogalmazni egyébként a GVH-nál, tekintettel arra, hogy a kifogásolt üzleti gyakorlat kizárólag önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében eljáró személyeket, üzletfeleket érint, így a sérelmezett magatartás üzleti döntések tisztességtelen befolyásolására való alkalmassága a TPVT 10/A, valamint a TPVT 8 paragrafusa alapján értékelhető. Na ugye a TPVT az a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló jogszabály, annak a 8. paragrafusa fejti ki, hogy tilos a gazdasági versenyben az üzletfeleket megtéveszteni, és a 10/A paragrafusa fejti ki, hogy a 8. paragrafus alatti rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha az üzleti gyakorlat kizárólag önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében eljáró személyt érint. Tehát ezeket azért hivatkozta meg, a teljesség érdekében mondom, hogy ezek alapján tudjon minket, mint vállalkozásokat értékelni a saját tevékenysége szempontjából. Tehát véletlenül se kelljen minket fogyasztóként minősítenie. Na most egy nagyon hosszú rész következik, és ezt szerintem nem jó ötlet felolvasnom, mert nagyon sok időt elvesz, és lehet, hogy beleúna a kedves hallgató, úgyhogy csak csemegézek a határozatból. A gazdasági versenyhivatal utal arra, hogy a bíróság által is megerősített joggyakorlata alapján egy üzletfeleket célzó, esetlegesen megtévesztő magatartás vizsgálata során valamely szakmai kör megtéveszthetőségi mércéje a laikus fogyasztóéhoz képest magasabb szinten van. Na ezt azért ízlelgessük, tehát most ő szépen így elpendítette itt nekünk, hogy azért neki vannak háttéranyagai, több bírósági döntés is megerősítette, hogy bizonyos kör, bizonyos érintetti kör, aki a célja lehet ennek a csalásnak, annak a megtéveszthetőségi mércéje jóval magasabb kell, hogy legyen, mint a laikus fogyasztóé. Folytatva. Az eljáró üzletfél vonatkozásában elvárható, hogy egy szolgáltatásra vonatkozó üzleti döntés meghozata előtt kellően tájékozódjon, és az ügylettel érintett szolgáltatásra vonatkozó minden lényeges információ birtokában hozzon döntést. Na és most kapaszkodj meg! A kifogásolt üzleti gyakorlat kapcsán a GVH megállapította, hogy a szóban hangzott el azt a bejelentő rögzítette is. A bejelentő által csatolt hangfelvétel kapcsán a GVH kiemelte, hogy a bejelentett által üzemeltetett honlap tartalma, a vállalkozás ismertetése, a megrendelés folyamata, a szerződés feltételeire vonatkozó tájékoztatás teljes hiánya összességében a szakmai gondosság hiányának olyan fokáról árulkodnak, amely a szakmai kör magasabb megtéveszthetőségi mércéjére tekintette, valószínűsíthetően már nem alkalmas arra, hogy az körültekintően eljáró vállalkozások gazdasági magatartását befolyásolja. Ezt támasztja alá az is, hogy a bejelentőben a szóbeli tájékoztatás önmagában is kételyeket támasztott a szolgáltatás, illetve a vállalkozás működésének jogszerűségét illetően.
Hú.
Tehát értjük, amit most én itt felolvastam? Tehát egyrészt közli a GVH, hogy bizonyos réteg, bizonyos társadalmi rétegnek a megtéveszthetőségi mércéje magasabban van, tehát alapvetően elvárható, hogy ne legyen hülyére véve. Igen. Egyrészt. Másrészt. Az, hogy ezek a csalók olyanokat állítottak nekem, amik nem valósak, hogy engem tévedésbe próbáltak helyezni, hogy a tévedés alatt hozzak meg döntéseket, az nem egy aljas csalárd magatartás, hanem a szakmai gondosság hiánya. Ilyen helyzetben ugye elvárható, hogy körültekintő vállalkozások mégiscsak azért vizsgálódjanak, mielőtt igénybe vesznek valamilyen ilyen szolgáltatást, és a GVH hangsúlyozza, hogy ezt alátámasztja az is, hogy bennem, a bejelentőben a szóbeli tájékoztatás önmagában is kételyeket támasztott. Tehát én bejelentettem a GVH-t, és ezzel igazoltam azt, hogy magasabb a megtéveszthetőségi mércém. Tehát nem kell eljárniuk.
Igen.
Ez nem, tehát hogyha szerepel a szótárban a szürke zóna kifejezés, akkor remélem, hogy ez az ügy, ez így meg lesz valahogy hivatkozva, mert ez szenzációs. Na és akkor lezárja a GVH, illetve csak ezt a bekezdést. A vállalkozás működésének jogszerű, igen, ez alapján további tájékoztatást látott indokoltnak, azaz én a bejelentő, és a körültekintő üzleti magatartás körében a szolgáltatás árát is figyelembe véve az elvárható mértéket nem meghaladó utánajárás eredményeként a kínált szolgáltatás végül nem rendelte meg. Tehát át akartak verni, igaz, meg akartak engem károsítani egy csalárt hozzáállással, de végül is nem rendeltem meg, szóval magasabb a megtéveszthetőségi mércém. Engem már csak az érdekel, hogy a Head & Shoulders-nek a 100%-ban korbágygyilkos termék esetén miért nem volt a társadalomnak magasabb a megtéveszthetőségi mércéje? Csak érti már egy reklámot szemlélő fogyasztó, hogy amit 100%-ban korpagyilkos terméknek nevezünk, akkor az nem valójában 100%-os korpagyilkos termék, csak így akarja a vállalkozás valahogy nevesíteni azt, hogy mennyire jó a terméke. Igen. Ott valamiért nem volt funkció, vagy nem volt szempont a társadalomnak a megtéveszthetőségi mércéje. Ez esetben érdekes módon volt. Igen. No, és a GVH lezárja, a fentiek tekintetében a GVH értékelése szerint a magasabb szakmai megtéveszthetőségi mércéjével rendelkező üzletfél rendelkezésére álltak olyan adatok, információk, amelyek alapján valószínűsíthetően meg tudta ítélni a bejelentett szolgáltatásának miben létét, annak igénybevételének feltételeit, a szerződés időtartamát, valamint azon körülményt, hogy a szerződés határozatlan időre meghosszabbodik, a szolgáltatás igénybevétele pedig már egyszeri 30 000 forintos díjfizetési kötelezettséggel is együtt jár. Tehát a GVH egy huszárvágással megoldotta, hogy ne kelljen foglalkozni a csalókkal. Tehát igaz, tisztességtelenül járnak el, meg hülyére veszik az embereket, meg megkárosítják, de a GVH nagyon-nagyon jól levezette. Lényegében a következő a GVH-nak a know-how-ja, azaz a követendő eljárásrend ebből a szempontból. Ha kisstílű csalók vállalkozásokat károsítanak meg, akkor egész egyszerűen azt mondják, hogy az üzleti gyakorlat kizárólag vállalkozásoknak szól, így versenyjogi relevanciával kell rendelkeznie, és egyébként sem olyan súlyos cselekmény, hogy ez a közérdekben sérelmet okozzon. Ha a csalók magánszemélyeket, azaz fogyasztókat károsítanak meg, mert velük szerződnek, akkor a GVH megnézi a csalók weboldalát, és megjelöli, hogy ott vállalkozásoknak kínálják a szolgáltatásokat, így nem kell fogyasztókat figyelembe venni, nem úgy állnak az eljáráshoz, mint hogyha a fogyasztókat károsítana meg a csaló. Nem kell fogyasztók szempontjából vizsgálni az ügyet. Ha a céghirdetők olyan hamis szolgáltatásokat kínálnak, mint a keresőoptimalizálás, a gazdasági versenyhivatal, akkor úgy ítéli, hogy ez a szakmai gondosság hiányáról árulkodik, ami nem alkalmas arra, hogy a célzott vállalkozások gazdasági magatartását befolyásolja. Amennyiben a céghirdető felület vagy az azt üzemeltető jogi személy már megszűnt, azt mondják, hogy ezen okból egy versenyfelügyeleti eljárás nem vezetne eredményre. Ha megtévesztő az üzleti gyakorlat, mert például meglévő jogviszonyt hazudnak, a GVH azt mondja, hogy a megtévesztett ügyfél szempontjából elvárható, hogy egy szolgáltatásra vonatkozó üzleti döntés meghozatala előtt kellően tájékozódjon, és az ügylettel érintett szolgáltatásra vonatkozó minden lényeges információ birtokában hozzon döntést. Ha pedig bejelentést teszel a megtévesztő üzleti gyakorlat miatt, a GVA azt mondja, hogy a bejelentés önmagában is bizonyíték arra, hogy magasabb a megtéveszthetőségi mércéd, és ha meg tudtad ítélni a bejelentett szolgáltatás miben létét, akkor nem valószínűsíthető, hogy a bejelentett magatartás alkalmas a megtévesztésre. Gyönyörű, nem?
Igen.
Hát eléggé lehangoló, eléggé nyomasztó ez az egész történet, na de van még egy reményünk, hogy a rendőrség mit szól ehhez a dologhoz.
Az a lényeg, hogy internetes céghirdető felületet biztosítanak cégek számára, és hát mindenfajta 30 ezer forintot kérnek. Azt állítják, hogy már szerződésünk van, csak meg kell hosszabbítani, ami nem igaz. Igazából ilyenkor az internetben meg a technológiában járatlan embereket próbálják kihasználni, ahogy ez esetben is engem akartak kihasználni. És hát olyan ilyen catchphrase-eket használnak, hogy Google Maps megjelenítés, teljes Google SEO optimalizálás, tehát egy csomó olyan kifejezés, aminek szinte semmi jelentéstartalma nincs, vagy hogyha van is, akkor nem igaz erre a felületre, ugyanis ez a felület, ez csak egy ilyen filléres...
Megkárosították el?
Nem, csak a kísérlete volt.
Azért felajánlottam, mert nemet mondott.
Nem mondtam semmit. Tehát, hogy csak érdeklődtem, és a végén közöltem, hogy szerintem ez bűncselekmény.
Hát értem. Jó, most, hogy mondjam, nem is valósult meg. Hát jó, értem, én nem csalások vannak amúgy. Igen.
Ugye ennek a hangfelvételnek egyetlen funkciója mindenképpen van, hogy így azért hallható, hogy hogy néz ki egy rendőrségi feljelentés, de sok tanulság van abból, hogy milyen reakciókat adott az előadó. Tehát egyrészt ugye jelezte, azonnal bekérdezett, hogy megkárosított, mondtam, hogy nem csak a kísérlete, hát elkezdett hümmögni, mert hát érezte azt, hogy ez ismerve a rendőrség gyakorlatát, ez nem fogja átütni a szűzhártyát. Tehát ennél egy picit azért több kell, mint egy csalási Igen. kísérlet. És én ugye nagyon sok dologgal, nagyon sok közintézménnyel szemben rendkívül kritikus vagyok, de ennek a királya gyakorlatilag a rendőrség. Én semmivel szemben nem vagyok olyan kritikus, mint a magyar rendőrség. És pontosan tudtam, amikor ezeket elmondtam, hogy itt ők mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ne kelljen velük foglalkozni. Arra számítottam, hogy az lesz a válasz a hivatalos ugye végzésben, hogy bűncselekmény hiányában a feljelentést elutasítom, mert ezt egyértelmű bűncselekmények kapcsán is képesek meghozni ezt a döntést, kocsifeltöréseknél képesek azt a döntést hozni, hogy itt nincs bűncselekmény, mert hogy ez egy magánjogi élethelyzet, STB. Tehát bármi, tehát gyakorlatilag kinyitják a BTK kommentárt, és igazából azt bújják, csak hogy ne legyen eljárás. De meglepett a dolog, mert hogy utána nézett a nyomozó, hogy kik ezek az emberek, és rájött, hogy az az egyéni vállalkozó, akinek a neve alatt fut ez a történet, annak már volt valami csalásos simlie. És akkor hát természetesen átrakta, de az ilyen csalási főosztálynak, nem tudom pontosan, lényegében a BRFK-nál egy csalási ügyekkel foglalkozó szervezeti egységnek átrakta a történetet, és hát így ment tovább az egész történet, igazából fél év után hoztak döntést, tehát már azt hittem elfelejtették, meg azt hittem elkallódott, de a hangfelvételt ezt senki nem kérte be tőlem. Tehát azt én egyébként ügyfélkapun keresztül ilyen e-papír szolgáltatás használatba vételével küldtem el a feljelentést, ez egyébként ez tök hasznos, mert nem kell leterhelni a kapitányságot, online is elküldheted STB-STB, de hogy senki nem kezdeményezte, a GVH legalább kezdeményezte, hogy a hangfelvétel meg legyen, de a rendőrségnél senki. És beidézték ezeket az embereket. Egyrészt az egyéni vállalkozó, akinek a neve alatt fut a céghirdetős felület, másrészt azt a hölgyet, akivel én beszéltem. Mert ugye a telefonszáma megvolt. Ő kivételesen nem titkos számról hívott fel. És beidézte őket, és hát legalább egy rendőrségi szerv legalább szembesítette őket azzal, és ezért én ma maximálisan hálás vagyok, hogy az, amit csinálnak, az adott esetben a kapitányságon is kiköthet. Igen. Tehát a kapitányságra is elrángathatja őket az, amit csinálnak, talán nem feltétlenül éri meg. És A rendőrségnek a határozatát illetően csak azt a részt szeretném felolvasni, amit azzal kapcsolatban tett, hogy ezek az emberek, ezek miképpen nyilatkoztak a tanúvallomás keretein belül. Uh-huh. Az előkészítő eljárás során megállapítást nyert az egyéni vállalkozó személyes adata. Az eljárás alávont személy meghallgatása során a szabálysértés elkövetését nem ismerte el. Elmondta, hogy cége internetes hirdetésekkel foglalkozik. A szerződéseket 2-3 évre kötik, kb. 30-40 ezer forintért, és amennyiben igény van rá, határozatlan időre is kötnek szerződést. Elmondta, hogy a feljelentővel üzletkötő munkatársa beszélt. Elmondta, hogy azt nem tudja, hogy a munkatársa először miért állapította meg, hogy a feljelentőnek már van szerződése, nem szoktak ilyet állítani hamisan. Ez volt az egyéni vállalkozó. A másik a hölgy. Az előkészítő eljárás során tanúként meghallgatásra került az eljárás alá vont személy, munkatársa is, aki elmondta, hogy a cégnél ő telefonos üzletkötő. Feladata, hogy a meglévő ügyfelekkel tartsa a kapcsolatot és új ügyfeleket generáljon. A feljelentő ügyfelet azért hívta fel, mert az adatbázisban szerepelt és határozatlan idejű szerződést ajánlott neki. A szöveget egy előre megírt rendszer szerint szokta felolvasni. Az, hogy mi alapján van a rendszerben valaki, arra nincs rálátása. Na, hát legalább megtornáztattam őket, és legalább érezhették, hogy a kapitányságon is kiköthetnek, vagy legalábbis volt egy álpazarol délutánjuk, de hogy a rendőrség mit mondott mindenre, amit ők előadtak, a rendőrség azt mondta, hogy akkor jó. Ugyanis a következő módon végződik a rendőrségnek a határozata. Az előkészítő eljárás során beszerzett és rendelkezésre álló adatok és bizonyítékok alapján kétséget kizárólag nem állapítható meg, hogy a bejelentésben foglalt tulajdon elleni csalás szabálysértés elkövetése megvalósult, hogy az eljárás alávont személynek szándékában állt a sértett tévedés beejtése. Tekintettel arra, hogy a szabálysértés elkövetése nem állapítható meg, az előkészítő eljárás lefolytató hatóság megszüntette azt. Tehát igazából megkérdezte őket, hogy csaltatok? Nem. Hát akkor jó. Tehát akkor nincs miről beszélni. Csak én azt nem értem, hogyha az unokázós csalók után ilyen durván mennek, hogy már a hangfelvételeket közzéteszik, hogy már elhurcolják őket, már csapdákat állítanak nekik, akkor őket miért hagyják futva? Na és erre keressünk választ, hogy szerinted mi az oka számukra, hogy ezekkel a csalókkal nem foglalkoznak, de más csalóval pedig igen.
Hát nem tudom, igazából biztos felmerül a kérdés az, hogy milyen gyakran végeznek ilyen csalásokat, országszerte, vagy városszerte, vagy milyen mennyiségben, mármint hogy pénzmennyiségben. Nekem most így, mint laikus hirtelen ezek a kérdések jutnak eszembe.
Hát alapvetően szerintem nem akarnak dolgozni. Hát tehát túl vannak terhelve, én pontosan tudom ezt, hogy hülyeségekkel keresik meg őket. Egy ismerősöm mesélte azt, hogy rendőrségen dolgozott, és bejött egy fiatal asszony, egy ilyen peremvidéki kerület kapitányságára, és feljelentést szeretett volna tenni zaklatás miatt. Ugye a fiúja zaklatja, és most már elegem van, most már fel kell jelenteni, mert most már helyre kell tenni ezt a rohadékot. És a ismerősöm megkérdezte, hogy milyen telefonról hívogatja őt, önt. És mondja a csaj, a feljelentő, aki zaklatásért fel akarta jelenteni a fiúját, hogy nem hívogat engem, SMS küldésén visszahívom. Mm. Tehát úgy akarta feljelenteni a fiúját zaklatásért, hogy a fiúja egy ilyen visszahívós SMS-t küld, és kizárólag ő hívja fel a fiúját, hogy na mit zaklatsz?
Eljjjj.
Na, és akkor ebből, de most ilyenekkel kell szerencsétleneknek együtt élniük, meg ilyenekkel kell dolgozniuk, és százával. Megértem, hogy nincs ezzel kedv dolgozni, túl vannak terhelve, túl sok a PTNR feljelentés, és az is közrejátszhat, hogy nem akarnak precedens teremteni. Mert az unokázós csaló témakör az már nagyon keresztül ütött valamit, ott már nagyon zavarja a társadalmat ez a dolog, de ez még nem épült be. Szerintem több hallgatónk most hall először erről a céghirdetős történetről.
Igen, meg hát, hogy igen, hogy kiket érint, hogy igen, hány ember, milyen rétegek, valószínűleg igen, ez is közrejátszik.
Hát az internetes céghirdetők az lényegében egy sportág olyan játékosai, akiket sem a közjog, sem a magájog pályáján nem lehet megverni, mert a meccs során a játékvezető úgy dönt, hogy inkább nem veszi figyelembe a szabálytalanságokat részükről. Sőt, azt úgy ítéli, hogy nincsenek is a pályán. Na ez a szürke zóna. Tehát erről beszélünk, hogy a, ugye vegyük át. A GVH szépen elmondta, hogy itt nem fogyasztókat károsít meg, hanem vállalkozásokat, a vállalkozásoknak pedig, a vállalkozások meg lényegében olyan szakmai kör, akinek a megtévesztetőségi mércéje sokkal magasabb, és ha már bejelentetted, akkor már bizonyítottad, hogy magasabb a megtévesztetőségi mércéd. A rendőrség meg a magyar rendőrség, hát ennyi a válasz rá. Tehát, hogy egyszerűen nekik az, hogy a csalók azt állítják, hogy nem csalók, bőven elég. Nem is kell több. Lezártam, kész, mehet mindenki a dolgára. Ők csinálhatják tovább ezt a bulit, az embereket meg károsítják meg.
Igen. Hát nem is igényel sok felkészültséget ezeket elhallgatva, tehát egy picikét esetleg megpróbálja magát bebiztosítani egy-két ponttal, mondattal, aztán, ja, hát végül is el van intézve akkor a kérdés.
Igen, beszéljünk még egy nemzetközi ügyről, amit én a szakmai munkám során tapasztaltam. Több ügyfelem is jelezte, hogy kaptak valami GDPR-os adategyeztetős papírt, és hogy nézzük már meg, mert rajta van a GDPR, és megnéztem, ezt mondom, több ügyfelem, csak a céges, tehát csak a címzés változott ezeken a papírokon. Az van a papíron, hogy What Identification Number Register Related to GDPR. Tehát a what az ugye az adószám. A What Identification Number. Tehát egy ilyen adószám regisztrációs felületről ad hírt ez a dokumentum, és azzal kezdi, hogy a GDPR alkalmazandóvá válása okán, ami 2018. május 25-e óta él, gyakorlatilag kötelesek vagyunk arra, hogy az önök adatait pontosan kezeljük, és ennek érdekében küldjük az alábbi adategyeztető lapot. És ahogy lapozzuk, van mondjuk egy fél oldal, ami bullshit szöveg, semmi extra, csak hogy What Identification Number Register az egy ilyen adatbázis, és hogy itt adószámok vannak, meg efélék, és utána a második oldalon jön egy ilyen szövegmezős rész, hogy két részre osztják az oldalt, a jobb oldalon az van, hogy a jelenleg tárolt adatok, az a cégnek az adatai, tehát a név, székhely, telefonszám, tevékenységi kör, és hogy az esetleges változtatásoknak, vagy adatváltozásoknak szövegmezőket kínálnak. Tehát company name, street name, postal code, efélék. És ugye az a kérés, hogy amennyiben eltérnek az adatok, vagy változtak, akkor légy szíves, segíts minket abban, hogy a GDPR szabályait betartsuk a pontosság elve mentén, szóval írd át, hogyha más az adat, vagy ha nem, akkor egész egyszerűen kérlek csak aláírva, küld vissza nekünk. És ha lejjebb lapozunk, akkor látunk egy apróbetűs részt, ami arról szól, hogy az adategyeztető lap aláírásával kötelezed magad arra, hogy évi 711 eurót fizessél azért, hogy ebben az ő adatbázisukban az adataid meglegyenek. És ennek utána jártam, hogy mit csinálnak, hogyha nem fizetsz. Hát felszólításokat küldenek, ilyen értetlenkednek, hogy hát a jogászaink mondják, hogy nem is értik, hogy miért nem fizetsz, most már végrehajtás lesz kezdő. Tehát nem tudok olyan esetet, amikor ez a cég, ez a Ban Your Business at Net, vagy .net, GmbH, ez végrehajtás is kezd, vagy a felszólításokon túl bármit csinálna, de elég durva jogi terrorba kezd, mármint felszólítások dimenziójában, és hogy hát mennyire alávaló történet ez, minden azt mondja az olvasónak, hogy ez GDPR alapú dolog, és ugye a GDPR-os dolgokról mit lehet tudni, hogy nem szeretünk vele foglalkozni. Igen. Erre vannak az adatvédelmisek. Minket ezekkel hagyjanak békén, mert nem értjük a GDPR-t. Na és hát ezt használják ki a céghirdetős ganék, már nemzetközi szinten is. Ez egy németországi székhelyű cég, nem is cég, ez egy képződmény. Itt nincs, nem lehet senki után menni. Nyilván a számlán szerepel egy név, de nincs, akit megfogjál. És mondom, tehát, hogyha egy hatóságnál eljárás kezdeményezel, vagy náluk jelzed, hogy ez csalás, azt mondják, hogy de hát figyelj, nem kérünk sokat azért, hogy az adatbázisunkban szerepeljél. Hát ennek megvan az ára. Ahogy a nő is mondta nekem, hogy hát a Google-in is hirdethetnék. De hát hogyha a Google-in hirdetek, az arányban is van. De amit ő kínál, az nincs arányban. És hát ugye az adategyeztetés, az ezt imádom, tehát ez minden, mondom, már nemzetközi szinten is totálisan megegyezik, és ugye azt használják ki, hogy az ember nem szeret a GDPR-ral foglalkozni, de értsük, hogy a jogi személyiséggel rendelkező szereplők adatai azok nem tárgya a GDPR-nak. A GDPR a személyes adatokra vonatkozik. A cégeddel kapcsolatban semmit nem kell tisztázni a GDPR vonatkozásában. Talán a kapcsolattartói adatokat, de abban sem vagyok biztos. Na és végezetül hallgassunk meg még egy videót, ami az interneten érhető el. Ez a következő címen, telefonos átverés cím alatt kereshető meg az interneten, és nagyon parád, és ennél jobban semmi nem képes prezentálni, hogy miképpen működnek az internetes céghirdetők.
Halló, javat kívánok! Üdvözlöm, én a cégkereset a telefonálok, jövőt, illetve a megjelenésével kapcsolatban, hogy tartanak igényt a szolgáltatásunkra, vagy indítsuk el a törlést.
Még egyszer, bocsánat, kivel beszélek és mivel kapcsolatban
hívsz? Cégkeresőtől telefonálok. Ugye a online megjelenésével kapcsolatban, igen, hogy indítsuk el tőle, és hogy maradjon a megjelenésük.
Hát most nem tudom, miről van szó konkrétan.
Online megjelenésével kapcsolatban, a KFT-vel kapcsolatban, az ugye az online megjelenésük.
Nem bémlik ilyen, úgyhogy nyugodtan törölhetik.
Jó, rendben, akkor jövök, illetve akkor is indítom a törlést. Továbbiakban akkor nem lesznek nálunk elérhetőek. Ezt az utolsó éves díjat kell akkor már csak rendezni, és akkor jövőt, illetve meg is van szüntetve a szolgáltatás.
Továbbiakban nem lesznek elérhetőek. Milyen szolgáltatásunk?
Hát dehogy nem. Tehát itt minden Magyarországon működő cég ugye belekerül a rendszerünkbe, és mivel nem lett lemondva a szolgáltatás, ezért van az, hogy automatikusan meghosszabbodott 12 hónapra. Ugye ezt a 12 napos díjat akkor ezt még rendezni kell, és akkor jövőt illetően viszont akkor elindítjuk a törlést, továbbiakban nem lesznek nálunk elérhetőek.
Minden Magyarországon bejegyzésre kerülő cég bekerül önökhez, azt mondja?
Természetesen, igen, mindenki, itt mindenki szerepel, és aki nem mondta le a szolgáltatást, ugye lejárt el 15 napra, ugye az automatikusan meghosszabbodott, tehát egy központosítás véget, ugye itt mindenki szerepel.
Hát én nem tudok ilyenről, ezt el tudja nekem e-mailbe küldeni?
Hát mit küldjünk el e-mailbe?
Hát mondjuk azt, hogy pontosan, hogy hol van a megjelenésünk, tehát hol jelenünk meg,
hát
milyen
oldalon. A cégkeresőtől telefonálok.
Én azt értem, hogy a cégkeresőtől telefon, a cégkereső.hu?
Igen.
Van ilyen oldal?
Van, hogy ne lenne.
Ah, és mi már fizettünk ide be pénzt? Mert én nem tudok róla.
Hát, mert eddig grátisként szerepelták nálunk, és a grátis megjelenés az ugye nem lett lemondva, ezért van az, hogy automatikusan meghosszabbodott 12 hónapra.
És ez egy állami jogszabály, hogy nekünk be kell kerülnünk oda ebbe a cégkeresőbe?
Hát a grátis megjelenés azt mindenki megkapta, tehát ez ön is megkapta, és ugye el is fogadta.
De mire kaptuk meg grátisba? Bocsánat, csak nem tudom, miről van szó.
Hát központosítás véget, ugye minden Magyarországon működő cégbe lekerült, tehát a grátis megjelenés, azt mindenki megkapja.
És én mikor kaptam már minden... értesítést, hogy mi bekerültünk ebbe, és hogy ez fizetési kötelezettsége fog nekem járni, és mikor fogadtam ezt el?
Hát, hogy érti, hogy hát a... hogy mikor fogadta a grátis megjelenést? Hát ugye ezt kellett volna lemondaniuk a lejárat előtt 15 nappal.
Én ezt értem, hogy azt mondja, hogy le kellett mondanom, de mikor kaptuk meg ezt grátisba, és mikor kaptuk meg azt a tájékoztatást, hogy nekünk ezt le kell mondanunk, mert külön már fizetünk.
Azt, hogy hány hónapos grátis megjelenést kaptak, azt nem tudom. Van, aki, valamelyik cég 3, valamelyik cég 6 hónapos grátis megjelenést kapott, azt pontosan nem tudom, hogy önök hány hónapos grátis szerepeltek.
Vagy egyébként, hogy félreértesen. De nem, tehát mi nem kaptunk olyan tájékoztatást, hogy mi megjelentünk ezen az oldalon.
Hát dehogy nem kaptak.
Nem kaptunk ilyen tájékoztatást.
Jó, hát ez hiába vitatja, hogy nem kaptak ilyen tájékoztatást, tehát nem tulajdonképpen mindenség jön a felelősség alól. Tehát a
cégkereső,
itt mindenki, szerepel.
Jó, hát ennyi erővel én beregisztrálok 100 céget, és akkor fizesedek, mint a kisangyal. Nem, én szeretném megtudni, hogy kitől kaptuk meg a tájékoztatást, hogy nekünk ezért fizetni kell, és mikor. Ezt mondja meg nekem. Meg tudja nekem mondani?
Jó, hát... Igen, természetesen. Tehát a grátis megjelenés, az, hogy hány hónapos grátis megjelenést kaptak, azt nem tudom mondani, mert a rendszerünkben, tehát abban nincsen rálátásom.
Vegyet, ugye, mit jelent a grátis? A grátis az azt jelenti, hogy valamilyen
szolgáltatás. Én is tudom, hogy mit jelent a grátis megjelenés, ne vicceljen már, de tudja mit, akkor továbbítom az eredeti ára. Jó, viszont hallás.
Hogy vettem be?
Hát ez a videó egy jogásznak az, ami a vatkanoknak a dagonya. Tehát, hogy annyira lehet ezt csemegézni, meg szétszedni, hát rajongok ezért a videóért szó szerint. Tehát csemegézzünk belőle. Azzal kezdi a nő, hogy meghosszabbítjuk, vagy akkor indítsuk a törlést. Minek után nem tudom, hogy mi ez, törőjük, persze. Akkor csak az utolsó éves díjat kell kifizetni. De nincs ilyen szolgáltatásunk. De van, a központosítás véget. Központosítás véget minden magyarországi cég benne van, ugye közli, nem lett lemondva a szolgáltatás, ezért 12 hónappal meghosszabbodott, amit hát most már rendezni kell, hogyha már elkezdődött, de hogy miért vannak, mi ezzel éltünk ezzel a szolgáltatással? Nem. Grátis. Tehát kapott egy ajándékot, amiről nem tudott ugyan, de emiatt nem is mondta le, úgyhogy meghosszabbodott, szóval fizetni kell. És a legjobb, tehát ez nem bírom nagyon jobban kifejezni, hogy ez mennyire csodálatos, hogy mondja a csávó, hogy hölgyem, mi erről nem tudtunk, hogy ez nekem nincs információ erről a szolgáltatásról, hogy ne kelljen már fizetnem olyasmiről, amiről nem tudok, és akkor mondja a nő, hogy hiába tagadja, hogy nem kaptak tájékoztatást, a nem tudás nem mentesít a felelősség alól. Tehát ugye azt tudjuk, hogy attól, hogy nem ismered a jogszabályokat, attól még nem mentesülsz alóluk.
Igen.
De hát a hölgy most rámutatott, hogy attól, hogy nem tudtad, hogy kaptál ajándékba egy szolgáltatást, ami időközben fizetőssé vált, attól még nem mentesülsz a fizetési kötelezettség alól. És ugye nagyon jó kérdéseket kér a kolléga, hogy mikor küldtünk már be pénzt? Ha igen, mikor kaptam erről tájékoztatást, mikor fogadtam én ezt el, és hát a csaj próbálja érvelni, hogy hát ezt nem kellett elfogadni, ezt ajándékba kapták, csak nem mondták le.
Elég erős videó az biztos. Szegény, hogy megint csak nem volt teljesen felkészülve.
Ez az eszenciája a céghirdetős témának. Igen. Az internetes céghirdetős csalós témának. No, hosszúra nyúlt az epizód, és ezért bocsánatot kérünk, de szerintem alaposak voltunk, legyen ez ennek a jele. Egy valamit szeretnék tisztázni. A videóban hallható hangfelvétel teljes terjedelmében, ám de anonimizálva elérhető, és erre egy platformot biztosítunk, ez a Patreon felületünk. A Patreon támogatóink számára lehetővé tesszük a hozzáférést a vágatlan, de anonimizált verziójához ennek a hangfelvételnek. Ennek egy funkciója van egyébként, a Patreon nélkül is meglennénk, tehát nem feltétlenül várjuk el ennek a műsornak a költségének a fedezését a hallgatóktól. Hogyha ez nekünk abszolút-e költséges, és soha nem térül meg, akkor is csináljuk, mert szeretjük, pláne én, de úgy vagyunk vele, hogyha már tudunk biztosítani ilyen ténylegesen prémium tartalmat, ami adott esetben vizsgálat tárgya tud lenni olyas valakinek, akit foglalkoztat ez a céghirdetős téma, annak biztosítsunk egy lehetőséget arra, hogy hozzáférjen. De hogyha már van ilyen lehetőség, akkor azt már bontsuk ki, csináltunk csomagokat, korai megismerhetőség, kérdés lehet nekünk feltenni, hogyha bizonyos módon ugye támogatsz minket. Egyébként is tudtok hozzánk kérdést intézni a Telegramon, a Szürke Zóna kibeszélő csoportunkban, ami egy nyilvános csoport, de adott esetben Patreon támogatóként olyan kérdéseket is feltettek, amit utána kielemzünk adott epizódokban. Úgyhogy a Patreonon keresztül elérhető a nyers felvétel. Reméljük tetszett nektek ez az adás, úgyhogy kövessetek minket, ahol csak lehet, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, minden van itt, kérem szépen, YouTube, és iratkozzatok fel, ahol tudtok. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Szürke Zóna Podcast. Sziasztok!
Sziasztok!